Áldás békesség Isten hozott mindenkit mai alkalmunkon. Minden kedves vendégünket szeretettel köszöntjük, különösképpen is Szarka Miklós lelkipásztor testvéremet és kedves feleségét, megtisztelt az, hogy Isten hozta közénk önöket. A mai alkalmon égető és égető kérdésekről és értető válaszokról lesz szó, amelyeket gyermekkedés kapcsán felteszünk, és amelyeket várunk. Isten áldja meg. Köszönöm szépen.
Hát az, hogy éltetőek lesznek a kérdések, hogy a kérdések égetőek, hogy aztán mennyire lesznek éltetőek, az majd kiderül a végén. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a bizalmat. És mindenek előtt annyit mondanék, hogy nekem jó lehet, hogy lesz egy kis előadói feladatom, de nagyon nagy hangsúlyt igyekszünk helyezni arra, hogy önöknek milyen kérdéseik vannak. Mert nem azok a feltétlen fontos üzenetek, amiket én itt mondandó vagyok, hanem sokkal fontosabb az, hogy az önök kérdéseire érkezett válaszok. Nyilvánvaló dolog, hogy ez csak is úgy lehetséges, hogyha kialakul köztünk egy interakció, pontosabban, hogyha én érzékelem a kedves jelenlévők kérdéseit. Nyilván, hogy a szemekből sok mindent ki lehet olvasni, hogy ez ilyen konkrét kérdések nem kiolvashatók, csak hallhatók ennek következtében. Biztos vagyok benne, hogy tetszene kapni egyfajta inspirációt arra, hogy kérdezzenek. Én ezt a magam részéről úgy segítem elő, hogy eleve hoztam már kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek feltételezem, hogy ami közös kérdéseim, amely kérdéseket én a következő forrásokból tudtam meríteni. Egyrészt én itt lelkipásztortál is a lelkiás tevékenységet is folytatok, és ennek következtében a családterápiás munkának van egy mindig jelenlévő úgymond mellékága, amit úgy nevezünk, hogy nevelési tanácsadás. Amire én már papírt kaptam, de hogy mennyire vagyok életben szakember, az nagy kérdés. Summásan a terápiás munkám közben felvetődő és a szülőktől, vagy nagyszülőktől érkező kérdésekre próbálok a beszélgetéseink során választ adni róla. Tehát így jönnek hozzá a kérdések. Ez az egyik forrás, amikor az ember merít. A másik forrás pedig a saját élmény, ami nagyon fontos minden mentális és lelkiöntöző munkához, ami annyit jelent, hogy nekem magamnak, mint szülőnek, és már mint nagyszülőnek, milyen találkozásaim, vagy milyen kudarcaim, és milyen kudarcaink voltak a gyermekeink, illetve már az unokáink nevelése és kísérése között. Ez azért nagyon fontos, ez a saját élmény, mert ami saját élményre beépül az ember életébe, az válik nagyon személyessé. És annak lesz igazán úgymond ember szava, vagy ember illata. Mert ez a mindennapi életből jön az embernek, a saját bőrén éli át. A saját gyermekeivel kapcsolatban, vagy a kudarcai fiaskóit, vagy pedig jó esetben bizonyos áldásokat, vagy eredményeket, amelyek itt a nevelés pályán nem tudnak gyorsan. Tehát ez egy hosszú távú befektetés, és az sem biztos, hogy az egy olyan fajta bakalmunkra lesz, amivel mi betápláljuk az igényeinket a gyermekeinkkel kapcsolatban, és akkor vissza fog jönni valamiféle megfogható eredmény. Van még egy harmadik forrás, amiből merít az ember, abból merítek legkevésbé, ez pedig egyfajta szakirodalom és a szakirodalomnak a követése. Tehát ezek a források, amelyek nyomán kérdéseket is megfogalmazva, sőt azt kell mondanom, hogy majdnem úgy nagyobb hangsúlyt helyezek a kérdésekre, mint arra, hogy én most itt minden előadó egyfajta előadást tartsak. Annál is inkább, mert nagyon könnyen lehet, hogy vannak itt olyan szülők, akiknek már több tapasztalatok. tapasztalatukban, mint szerint magamnak, vagy magunknak, tehát én arra is készülök itt, hogy közlemény is tanulok, vagy pedig jelölsek egy-két mesterfogást, hogy mit is lehet a gyerekeinkkel mondányba kezdeni. Tehát az égető kérdéseket, azokat előre már ígérem, és nagyon igyekszem, hogy a válaszok érthetőek legyenek. Azt kell mondanom, hogy általában én akár igehirdetéshez, akár pedig egy ilyen beszélgetéshez nem úgy állok hozzá, hogy a Bibliának mi az üzenete, hanem én ezeket úgy állok hozzá, hogy a mai ember kérdéseire mi a Szentírásnak az üzenete. Érezhető a kettő között a különbség, igaz? A Szentírásnak feltétlen van egy nagyon fontos üzenet halmaza, az életünk minden helyzetére nézve. Ugyanakkor pedig, akkor is ez egy örökkévaló üzenet, akkor is azt kell mondanom, hogy a Szentírás írói, amikor az első, második században leírták a mai kanonizált Szentírást, és írásra foglalták, nekik nem sok fogalmuk volt arról, hogy a 20.-21. század milyen zavaros lesz. És hogy mennyi minden olyan kérdés merül fel a számunkra a nevelésünk közben, pontosabban a gyermekeink nevelése közben, amire nézve a Szentírásnak nincsen direkt közvetlen üzenete. A Szentírásnak nincs arra direkt közvetlen üzenete, hogy például hogy jelenik meg az életünkben akár a média, akár az internet, akár pedig olyan oldalak és olyan információk, amelyek súlyosan terhelik a gyermekeinket. A Szentírásban Pál beszél arról, hogy fiatják, ne ingerjétek a gyermekeiteket. Tehát a Szentírás írói és Pál tud arról, hogy mi szülők ingerelhetjük negatív irányba a gyermekeinket. De arról Pál nem tudott, hogy milyen mértékben ingerelheti a gyermekeinket. Az, hogyha mi sokat nézünk a tévét, vagy túl sokat, hogy pedig a gyerekek szabad kezet kapnak a pápirányító fölött, és ők azt nézik, amit nekik kedves vagy a bőzetében. De csak azért mondom, mert számos olyan probléma van, amely a Szentírásban direkt módon nem említődik. Hozzá kell tennem azt, hogy én, mint lelki pásztor, nyilvánvaló dolog, hogy az identitásomat, mint keresztény Krisztushoz tartozó és Krisztus tulajdonában élő ember definiálom, de ugyanakkor mindig nyitottnak és érzékenynek kell lennem a mai ember kérdése iránt. És nyilván, hogy a hitelességemet, ha van, az adja, hogy én kié vagyok és kihez tartozom. De ugyanakkor én minden héten 6, 8, 10, 15 párral, kényel, családdal dolgozom, és ennek következtében igencsak bele kényszerülök az élet sűrűjébe, és szembesülnöm kell a mai ember égető problémákkal. Tehát ennyit szerettem volna egy picit bemutatkozásként, bevezetőként mondani. Még annyit talán magamról és magunkról, mert hát feleségemmel együtt jöttünk ketten, mi 47. élőket éljük együtt, és meg vagyunk, és vagyunk fékesében, és 4 gyermekünk, illetve 4 unokánk van. És ez az, amit említettem, hogy a saját élmény nagyon fontos az embernek, amit saját maga megtanul és átél. Én 25 évet voltam gyülekezeti lelkipásztor, és utána 23-24 évig a beteg a gyermekkórházban dolgoztam, az ottani mentális csoportnak voltam a vezetője és a család segítőnek, amely kapcsán egy nagyon széles spektrumban szembesültem. Azt kell mondanom, hogy egy klinikai jelenséggel, az úgynevezett tünethordozó gyermekkel. A tünethordozó gyermekeknek azokat nevezzük, amely gyermekek az otthoni, szülői, családi, házaspárkapcsolati, szülői házaspárkapcsolati krízisekre vegetatív idegrendszeri zavarokkal reagálnak. Mert a gyermek nem tudná az érzéseit úgy kifejezni, mint ahogy mi kifejezzük, mint ahogy mi se fejezzük ki, de a gyermekek ilyenkor szomatizálnak. Tehát testi vegetatív tünetekben jelzik a diszkomfort érzéseiket és a hiányokat, vagy az érzelem szegénységet, amit átélnek a családban. Ilyen módon nagyon sok speciális problémával kellett szembesülni, mint lelkigondozónak és mint terapeutának, és ez szintén egy olyan úgymond információforrás, amit azért oltozott magamban, és sok kérdésen tudott fel. Én az ott működő neurológia osztályon dolgoztam együtt, tudva az, hogy az ilyen tünethordozó gyermekekkel, akiknek vegetatív idegrendszeri zavaraik vannak, azokkal a medicína nem tud sokat kezdeni addig, amíg a családban meg nem szűnnek azok az okitényezők, amely a gyermeknél tünetet generálnak. Ebből adódóan egy egészen sajátos, izgalmas területet ismerhettem meg, mivel egy nagyon szomorú olyan területet és egy olyan gyermekanyagot, akik az megzavart, tönkrement, kaotikus állapotban lévő család történeteknek az áldozatai. De ebből merítek legkevésbé, mert az arcokat látom feltételezett, hogy ilyen szomatizáló gyermeknek nem van itt a környéken. És ez biztos, hogy meggyőződésem is van a testvérek, hogy elköszönök egymástól. Tehát ezek a csatornák, amelyekből belítettem meg a saját életük, és annak érdekében, hogy minden, ami hallható lesz, látható is legyen, megpróbáljuk majd itt írásrepítővel nem csak a dobhártyát, hanem a retinát is bekapcsolni, hogy föl tudják venni személyre keresztül az információt. Úgyhogy ennyit gondoltam, hogy bevezetőben mondok. Nagyon igyekszem a dolgokhoz biblikusan hozzáállni. Még egyszer mondom, hogy a mi mai életünk nagyon sok kaotikus kérdésére a Szentírásnak nincsen direkt válaszai. Annál is inkább nem, mert a Szentírásnak nevelési szakkönyv igaz. Tehát éppen ezért ki kell érteni, bányászni belőle azokat az üzeneteket, amiknek mutatjuk. Ennyi bevezetően. És akkor szeretném, még ott nem foglalkozni, meglátjuk. Tehát erre köteleztük el magunkat, hogy ezzel fogunk foglalkozni, égető kérdések és életi válaszok gyermekeink nevelése közben. És erről nyilván, hogy el fog hangozni, hogy néhány úgymond szerény tanítás, vagy szerény üzenet, de tetszenek érzékelni, hogy rögtön felvillannak azok a kérdések, amely kérdések néhol özöllenek a magamfajta emberhez, vagy amelyekkel szembesülök. Ilyen kérdések, hogy azt hittem, hogy az óvodában jobb lesz. De amióta óvodát, a sérjelentem el is. Ez az egy kérdés. Szóval nem csak egy gyermek ér át, bizonyos félelmeket az óvodában, akik tudnak, hogy lesz. Nem minden gyermeknek jön az óvoda. Aztán van egy ilyen kérdés, hogy már 4 éves, de még mindig köztünk alszik. A köztünk, mint a édesapát és édesanyát illetésre, betűdik a kérdés, hogy ez mennyire egészséges, vagy mennyire egészségtelen, mennyire szükséges, mennyivel segít a gyermeknek, és mennyivel segít a házasságra kapcsolódnak a gyermeknek. Az, már 4 éves. Tetszett ismerni azt, hogy este 9-2-ig egy külön műsor. És én szomjas vagyok, gyermekek, túlszuk, tehát és ez a műsor odaig mehet, hogy aztán ott köztünk az. Nem hajlandó lefekülni a saját ágyában, már van meg. Aztán egy ilyen kérdés, hogy nem tud Tobit fegyelmezni, 6 éves, már a tévét is tudottuk, meg is vettük, már mit tegyük. Tehetettenek is, tanácsadók vagy. hát ott is üljenek a kérdéssel. Könnyen lehet, hogy itt semmit nem ér az a problematika, de ez életünk egy mai kérdés. Aztán egy ilyen kérdés, hogy azt hiszem, kettőnkkel van a baj, a férjem ordít, én pedig tehetetlen vagyok. Ez egy olyan házaspár kapcsolatban adódó kérdés, amely házaspár kapcsolat nem működik rosszul, mint házaspár kapcsolat. De mint szülő kapcsolat nem működik jól. Mert nem minden jól működő házaspár kapcsolat egyben jól működő szülő kapcsolat is. Következő, ugye? Ugyanakkor azt meg mondanom, hogy azok a házaspár kapcsolatok, amelyek nem működnek egyébként jól, az biztos, hogy rosszul működnek a szülő kapcsolatok. Tisztán kell látni, és kell érezni ennek a kedves hölgynek a kérdése mögött úgymond az élet szavot, vagy az élet illatot. Aztán egy ilyen, hogy ami majdnem harmonizál erről, mi ketten jól meglennénk, de mindig a gyereken veszünk össze. Ezt is valaki felvetette. Ami már nem lehet meg engem. Meg kell mondani, néha mi is köztünk is voltak nézeteltérések a feleségemmel a gyermekeink miatt. Mert mi is emberek vagyunk, és önökhöz hasonló emberek vagyunk. Aztán egy ilyen kérdés, hogy hogyan világosítjuk fel a gyermeket a kényes kérdésekről. A kényes kérdések nagyon sokszor vagy tabuizált kérdések, vagy pedig túlságosan nyíltan. Nem is biztos, hogy megfelelő helyzetben, megfelelő szituációban közölt feltett kérdések is leadott válaszok. Nagyon izgalmas kérdés. Annyira szeretném még egy babát. De Zoli még a kertőt sem akarta. Remélem, hogy itt nincs egyetlen Zoli se esetleg, aki ezt magára venni már olyan értelemben. Ez egy Zoli. És hát ő aranya a kertőt sem akarta. Itt van az az óriási kérdés, hogy lényegében a gyermekeink nevelésének a problematikája hol kezdődik. Amikor családot tervezünk, ott kezdődik a gyermekeinknek nevelésének a problémája, mert ott kezdünk valamilyen véleményt, úgymond valamilyen filozófiát kialakítani arról, hogy mi is lesz majd, ha gyermekünk lesz. És hogy mi is lesz ennek a célja, feladatunk, hogyan álljunk hozzá. Ez óriási kérdés. Aztán van egy ilyen, hogy a pszichológus azt állítja, hogy a kapi hiperaktív. Anyosom szerint pedig nevelek ki. A pszichológus azt mondta, hogy hiperaktív. Állandóan üzsök, fölvezik a csillára, aztán fölvezik a barna. 10 percig nem tud a helyén ülni. Anyosom meg, aki mindent jól tud, mert azt mondja, hogy nevelek le. Na, egy nehéz kérdés. Itt nem csak édesapa, édesanyja van jelen, hanem egyedikban is jelen van valamelyik részről, nem mondom, hogy anyós, hogy senkit nem bántsunk ezzel, de néha ők is ott vannak. Nagyon fontos, hogy ott vannak, mert ha nem lennének ott, akkor a magyar család össze is omlana. Mert nem lenne, hogy ki vigye a gyerekeket az óvodában, hogy ki adja neki a pénzt. Ugye? Tehát nagyon fontos a nagymamák. Feltételezem, már itt az egy hivatalhoz látok, hogy már nagymama korlók is vannak néhányan. Mi mindenképpen már nagyszülőkorok vagyunk itt, de szeretettel köszöntöm azokat is, akik mind nagyszülők vannak jelen. Az ő jelenlétük ugyanolyan fontos, mint a kedves, úgymond javakorúban lévő arányszerűen a szülők jelenléte. Mert ők messze menően benne vannak az életünkben, és őket nem csak hogy szeretnünk kell, hanem értékelnünk kell őket. Itt vannak a kérdések tehát. És hirtelen csak kimerítettem a sok kérdésből egyet-kettőt, ami nyomán létrejön egy zavar. Hogy most ha hirtelen belegondolunk, akkor mivel kezdjük? Vagy mit tudjunk csinálni? Annál is inkább, tehát esetleg megléltük belegondolni abban, hogy micsoda repertoárja van a problematikáknak. Tessék nézni! Ez tulajdonképpen mind nevelési probléma. amikor családot kezdünk tervezni, akkor már van valamilyen álmunk, vagy elgondolásunk a nevelésről, igaz? Vagy valami álmunk, vagy elgondolásunk a születendő gyermekről. Ez ott kezdődik. Karácsony Sándor azt mondotta, hogy a gyermek nevelése a második magzati hónapban kezdődik. Karácsony Sándor. A 20. század hónapi református nevelése mondta ezt. Én bátorkodom egy picit túlélni ezen. A gyermekek nevelése akkor kezdődik, amikor bizonyos vágyfantáziáink vannak a születendő gyermekünkkel kapcsolatban. Vagy valamilyen feladatot delegálunk a születendő gyermekeinknek, hogy milyen boldogok leszünk mi majd vele. És ez egyáltalán nem van biztos, hogy az első néhány évben. Ez nem biztos. Itt kezdődik a dolog. Tehát azt kell mondanom, hogy ebben is kellene külön foglalkozni, de ebben hát most nem lesz időnk. Aztán itt van egy kérdéskör, azért kerekeztem ezzel, mert erre helyeznénk ma hangsúlyt. A család nevelő szerepe. Egyedül nevelem, vagy ketten neveljük, vagy a család neveli a gyermekeinket. Ez egyik legkardinálisabb probléma, és legkardinálisabb kérdés. És hogyha a sok kérdés közül egy csoportot kiválasztunk, azt hiszem, hogy mindenképpen ezzel kell kezdenünk, és ezzel minden ebben fogunk csak foglalkozni. És hogy is van ez? Mert kétségtelen tény, hogy hát a mi elsődleges feladatunk lenne édesapáé, hogy neveljük a gyermekeinket. De bizony a családban vannak más nemzedékek, és vannak úgymond transzgenerációs üzenetek. Tehát a nagyszülők vagy a dédszülők átadnak bizonyos üzeneteket, amit nem tudatosan átadott üzenetek, de átadnak, és ezeket néhol át is vesszük, úgyhogy észre se vesszük. Néhol tiltakozunk az ellen, hogy én nem fogom úgy nevelni a gyerekemet, ahogy anyámék engem neveltek, de közben senki nem tanított bennünket arra, hogy hogyan neveljük gyermeket. Az létezés az emberi lét két legfontosabb területét illetően, ami a házasság és a nevelés, bizony nem nagyon kaptunk információt. Nem nagyon kaptunk, nem jártunk ilyen iskolába. Sőt, meglepve tapasztalom, hogy azok, akik hivatásszerűen kell, hogy nevelők legyenek, és ők tulajdonképpen a pedagógusok, akik hallatlan fontos munkát végeznek, a társadalmi közmegítélésnek fogalma sincs arról, hogy az ő szerepük mekkora, ők sem kaptak annyi pszichológiai képzést, mint amennyit kellett volna, hogy kapjanak a 21. századra nézve. Lehet, hogy már a 20-as nézve se kaptak megfelelően, de bizony vannak probléma. Tehát egyedül nevelem, vagy ketten neveljük, vagy a család neveli. Én nagyon sok olyan szülővel találkozom, hogy a gyermekét egyedül neveli válás után. Köztudott, hogy a válás után az elváltak 90%-ának esetében az édesanyja küzd egy, két vagy három gyermekkel, az apa pedig vasárnapi apa. És most erre nem gondolok, hogy itt ez probléma, de csak ilyen is van, hogy egyedül. Vagy valóban ketten neveljük-e, valóban ketten neveljük-e, egyeztetjük-e édesanya, édesapa mindazt, amit a gyerek felé képviselünk. És milyen szerepe van a nagyszülőknek? Nagyon fontos szerepük van. De ugye akkor nagyon sok mindent át elég gondolni, határokat meghúzni, tisztázni. Ebben fogunk foglalkozni, jó? Tehát ez a sok kérdéskör. Aztán van ilyen kérdés, hogy a hitben való nevelés. Hogy hitben nevelünk én, vagy hitre nevelünk én. Érezzük a különbséget a kettő között? Hitben az valami érdekes, hogy én, mi magunk ketten hiszünk. Jó esetben az Úr Jézusban hiszünk, de hitre az már egy nehezebb dolog. Mert ezt nem lehet átadni, igaz? Istennek nincsenek gyermekei, Istennek csak gyermekei van, de unokái nincsenek. De ilyen értelemben nagyon nehéz dolog, izgalmas dolog,
a hitben való nevelés. Aztán nagyon izgalmas kérdés a nemi nevelés. Hogy nemi felvilágosítást jelent ez, vagy pedig több évtizedet áttartó nevelés jelent ez. Izgalmas kérdés. Együtt vagyunk? Fogható? Nagyon fontos. Vagy tabuizáljuk, és a gyerek másról kap információkat, és nem mindig illetékesek tőle. Vagy túl sok negatív információt érzékel tőle. Amit mi nem is gondoljuk, hogy milyen információt vettek át kettő kapcsolatáról a gyerekhez. Aztán itt van, hogy a család, az óvoda és az iskola. A gyermeket nevelő intézményekkel való kapcsolat. Fú. Bizony, akkor lesz nagy férzés, hogy 6-7 éves korában hova delegáljuk, melyik iskolába, egyházi, állami, magániskolába, mi, hogy? Milyen lesz a tanítónéni? Hasonló értékrendet vall mint amit mi eddig jó esetben ketten vallottunk. És aztán hogyan tovább? Hallatlan izgalmas kérdés. A tanítónéni több időt tölt el a gyerekkel. Egy magyar átlag családban, korinten ittünk, 14 percet tölt egy szülő naponta a gyermekére. 14 percet. Tanítóni, pedig 5-6 órát. Néhol ő többet tudhat a gyerekükről, ráadásul a tanítóni a gyermekeinket csoportban látja. Igaz? Hogy viselkednek és élnek a csoportban, mi pedig a gyermekeinket, vagy egyet, vagy kettőt, vagy hármat látunk, nyilván, hogy lehet bennünk olyan féltő szeretet, ami átlendül elfogultságba a saját gyermekeinket kapcsolatban. Meg aztán a viselkedő a tanítónéni nem alkalmas, hogy vannak karizmatikus tanítónéni, és annak kevésbé karizmatikusak, akiknek ez valóban ajándék, adomány lenne, hogy ők nevelnek. Aztán itt a másik kérdés, hogy a munkára nevelés. Kényszerítünk, szoktatunk, vagy megszerettetjük a gyerekkel a munkát. Na, ez is egy kérdés. Néhol jönnek a kapcsolatok, és 20-25 éves. És még mindig természetesnek tartja, hogy a mi logisztikai csatornáinkból él. Igaz? Hogy van ez? Mi pedig látást, Mikulásig dolgozunk. Aztán itt van a serdő nevelése. Nevelünk, kényszerítünk, vagy már feladtuk. Ez, ahogy itt elnézem a kedves arcokat, azért már lassan lesznek meg olyanok, akik a serdő gyermekei nevelésével szembesülnek. Lehet, hogy ma még nem. Vagy a fiatal felnőtt nevelése, amikor már 25 éves a gyermekünk, és még mindig gondok vannak. Vagy ő kötődik hozzánk, vagy mi kötődünk hozzájuk, vagy kölcsönösen kötődünk egymáshoz. Követhetjük? Igen. Rendkívül izgalmas kérdés. Ez is nevelési kérdés. Sőt, mi több? Van egy nagyon izgalmas határkérdés, és már többet nem mondok. A tehetséges és a fejlesztésre szoruló gyermek, amit én úgy fogalmazom, hogy a pedagógia határain is túl kell néhol lépnünk, mert egy tehetséges gyermek, vagy egy részképesség zavaros gyermek már nem a megszokott mindennapi pedagógiai rutin munkának úgymond a tárgya. Igaz? Nagyon érdekes, hogy meglepően sok tehetséges gyermek van. Ugye van a virtuózok, ápolók. De az, hogy mennyi nehezen nevelhető, vagy mennyi részképesség zavaró gyermek van, arról nincsen különbségek. És ez rengeteg van. És lehet, hogy én magam sokkal találkozom, sokkal szembesülök, de tartok tőle, hogy van. A Bethesda kórházunknak van egy hiperaktív ADHD gyermek ambulanciája. Gondolják el, hogy egy év a várakozási idő, amikor valaki sorra kerül. Tessék elgondolni, hogy hogy koncentrálódik a már a hiperaktivitása miatt nehezen nevelhető gyermek ezekben a úgymond segítő centrumokban, hogy éreztessem ezt. Ezért egy nagy kérdés. Remélem, hogy a jelenlévőkkel mindez nem érezték. A tehetséges gyermek igen, reméljük, de a részképesség zavaros gyermek kevésbé. Tehát ezek, azon tetszik látni, ez most, ez mind probléma, ez mind kérdés. És nyilvánvaló dolog, hogy ha erre az egyre szorítkozunk, hogy a család nevelő szerepet tetszik látni, akkor sem nem tudunk egy-két órán tovább úgymond maradni, illetve nem tudjuk kimeríteni ezt a témát. No, azért megpróbálunk valamit, és azért villantom ide a családot, mert tetszik látni, itt van az a nemzedék, az édesapa és az édesanyja, mondjuk jelenleg 25-35 vagy 30-40 éves édesapa vagy édesanyja, akiből, ahogy érzékelem, most itt legtöbben vannak. Ők azok, akikre van bízva a két gyermek, a 9 éves Janka mondjuk és a 5 éves Bence, de ugyanakkor itt vannak a nagyszülők, részben Ádámnak a szülei, részben pedig Évának a szülei. Sőt, mi több? A nagyszülőknek is voltak, vagy esetleg még vannak szüleik, igaz? Sőt, azt kell mondanom, hogy egy generáció, két generáció, három generáció, négy generáció. Ezek mind hatások, és mind dinamikák. És ezekre nem is gondolunk. Nem is gondolunk arra, néhol van bennünk valami tiltakozás, hogy én másképp fogom a gyereket nevelni. De nem biztos, hogy a férjem vagy a feleségem hasonlóképpen gondolkozik arról, hogy őt hogyan nevelték a szülei. Ennek következtében kettőnk között már generálódhat egy feszültség, mert én jobban ragaszkodom azon hagyományhoz, ami belindulódott, esetleg a feleségem vagy a férjem nem ragaszkodik annyira ehhez a hagyományhoz. De ugyanakkor nyilván, hogy ez a mi felelősségünk, de amikor ők is itt vannak, és említettem már, és most újra mondom, hogy ők hallatlan fontos szerepet töltenek be. Különösen akkor, hogyha logisztikailag felelős segítségnek. Tehát logisztikailag ma rendkívül nehezen küzd meg egy 35-45 éves, egy 30-40 éves házaspár, a két házat jelz. Ugyanakkor pedig azt kell mondanom, hogyha sajnos itt egy törés keletkezik Ádám és Éva között, és ők ugye egy nagyon súlyos krízisbe kerülnek, vagy pedig elválnak, akkor rendkívül mértékben felértékelődik a nagyszülők szerepe. És kérdés, hogy egy ilyen krízis helyzetben a nagyszülők milyen minőségi szerepet tudnak betölteni, illetve tudnak egy minőségi szerepet betölteni az egyedül maradt édesanyja, vagy az egyedül maradt édesanyja. Ezek nagyon valós problémák manapság. De azt kell mondanom, hogyha csak diszonanciák vannak Ádám és Éva között, csak diszonanciák, csak nézetkülönbségek. Nem tudjuk azt, hogy a nagypapa és a nagymama innen, a nagypapa és a nagymama innen, hogyan rezonálnak a vejük és a lányuk, vagy a nemük és a fiúk diszonancia zavarja. Hallatlan mértékben is van, most kérdés. Mert akkor lehet, hogy ők kezdenek egy nagyon fontos szerepet betölteni, vagy ők gondolják azt, hogy egy nagyon fontos szerepet töltenek akkor. És az nem biztos, hogy az egy szerencsés szerep, amit ők betöltenek. legyenek áldottak, minél többen legyenek áldott nagypapák és nagymamák, de még hol akadnak problémák. Pontosan ebből. Ide már nem megyünk vissza, már a részülőkhöz. Két dolgot nem tudottam mondani. Az egyik az, hogy, de még egyszer mondom, a házaspár kapcsolat inger gazdagsága, tehát mi jól vagyunk együtt, mint végéselesé. A házaspár kapcsolat inger gazdagsága még nem garanciája annak, hogy mi jó nevelő szülők is vagyunk. Tetszik érteni? Már nem úgy, hogy adoptál gyereket, hanem hogy jó nevelő és jó növelő szülők vagyunk. Mert nem csak nevelünk, jó esetben növeljük is, vagy legalábbis növelni szeretnénk. Igaz? Tehát itt ez nagyon fontos. Önmagában nem biztos, hogy mi jó szülők lettünk, hogy mi szeretjük, vagy szeretjük egymást. Ha csak szeretjük egymást, és most már annyira nem szeretjük egymást, akkor bizony ez valahogy átsül a gyerekeinkhez való viszonyunkban is. Mert ha érzelem szegényül a férés-feleség kapcsolata, akkor igen megnő érzelmileg valamelyik gyermekkel való kapcsolat édesanyja vagy édesapa életében. Követhető, ugye? Együtt vagyunk. Ilyenkor az szokott történni, hogy édesanyja vagy egy külön belső érzelmi koalíciót köt egyik vagy másik gyermekkel, vagy édesapa a fiával, vagy édesanyja a lányával, és egészen sajátosan kialakul egy ilyen hasadt állapot. Ezt a pszichológiában a kettős kötésnek nevezzük, amikor mind a két szülőfél valamelyik gyermekkel külön koalíciós érzelmi kapcsolatba lép. Ami nyilvánvaló dolog, jól markírozza ezt, hogy bizony még a jól működő házaspár kapcsolat sem biztos, hogy jól működő szülő kapcsolat. Ugyanakkor a házastársak közötti kapcsolati zavarok viszont mindig megzavarhatják a szülők gyermekeikhez való kapcsolatát, amit az előbb bátorkodtam említeni. Nyilvánvaló dolog, hogy akkor van optimális esély, vagy akkor lenne optimális esély a gyermek nevelésére, hogyha a szülők által közösen megélt értékek épülnének be a gyermek életébe. Ezt tudjuk, ez lenne a szülőségnek a legszebb feladata, hogy mi hasonló értékrend szerint gondolkodunk jó esetben. Én és a felesége. Vagy én és a férje. És a gyermekek számára ez egy ősi tapasztalat, annak inkább már ezt a görögök is tudták. Tehát ezt nem a 20. század fedezte fel. A gyermek számára nem az a döntő, amit hall. Pedig nagyon fontos. És a gyermek számára nem is az a legdöntőbb, amit lát. A gyermek számára az a legdöntőbb, amit érez. Amit érez. Mert ő neki az érzésvilága van nagyon kihegyezve arra, hogy azt a flow-t, vagy azt a sugárzást, amit ő érzékel tőlem, a személyiségem minőségének a függvényében van belőlem jön egy sugárzás. Tetszik érteni? Ez egy flow. Érzi a gyerek ezt a sugárzást. És ennek a sugárzásnak van hallatva jelentősége, mert a gyermek a hitelesnek érzett mintát fogja átvenni. Ezt még egyszer mondom. A gyermek azt a mintát fogja átvenni tőle, amit ő hitelesnek érez. Ennek a jelentősége rendkívül. És erre szoktuk legkevésbé gondolni. Nem nehéz ezt elképzelni, valaki belép az ajtón, még leselőtte a kalapját, már elkezdődik egy sajátos flow. Vagy egy ellenérzés, vagy pedig van már, hogy csatok tényleg, de aki kutyás, az nagyon jó tudja, hogy a kutya 20-30 méterre megérzi, hogy most egy cigányok dolgázott, de a kutya megérzi, hogy most egy hajléktalan,
megszimatolja, de meg is érez dolgokat. Ami nyilván, hát mennyivel a teremtés koronájánál áll ez,
hogy érzés üzen érzést a másik érzőnek, igen? És ebből alakul ki a nevelésnek a minősége. Azaz, hogy én magam milyen minőségű ember vagyok, és én magam mennyire tudok úgy szabad lenni, hogy közben a szívemben is, az életemben nem csak szabadság van, hanem egy bizonyos rend is van, úgy, hogy ahhoz a rendhez megpróbálom magam következetesen tartani. Ez egy emberfeletti feladat. Ez nagyobb dolog, mint három diploma.
Ennek következtében azt mondom, hogy az, aki hétvető gyermeket nevel otthon is,
esetleg szerzett már egy diplomát, de elkötelezte magát az iránt, hogy a négy gyerek miatt otthon maradt, pláne hogyha a férjének a logisztikai, mint a biztonsága ezt lehetővé teszi, az felér három diplomával. Az felér egy nagyon, nagyon felelős főorvosi munkával. A gyermeknek ez a nevelése. És az, hogy én milyen minőségű ember vagyok, ez hallatlan jelentős. Persze az is nagyon fontos, hogy mit lát, és az is nagyon fontos, hogy mit hall, sőt, az, hogy amit érez, amit hall, és amit lát, azok lehetőleg összhangban legyenek. Igen? Hogy ne az legyen, hogy én megölelem őt, és közben látja, hogy könnyes a szemem. Mert akkor nem lesz, így mondom, nem lesz hiteles, nem lesz autentikus a személyisége, mert a szemem és a könnyem más üzen, mint az érintés. Együtt vannak vele? Igen. Ez tulajdonképpen a szépsége és a neheze, és azt kell mondani, hogy az ember feletti dolga annak, hogy a gyermeket nevelünk. Annyira, hogy azt mondjuk a feleségem, hogy ez tulajdonképpen kegyelem. Ez kegyelem, hogy mi, hogy Isten adott 3-4 meg esetleg 6 gyermek, és ezek még úgy arról, hogy honnál is. Ez ezt mondjuk közhely, de kérdezem, hogy mi volt a kegyelem előtt? A kegyelem előtt nem volt semmi. A kegyelemet semmi nem előzte meg. Ezt Ágoston mondta Szent Ágoston. Egybevág Pállal és Kálvinnal. Tehát itt a közösen megélt értékek épülnek be a gyerekbe, és akkor itt valamit elértünk, ha elértünk. Hallatlan fontos bizonyos célok meghatározása, feladatok egyeztetése, és a kettőnk közötti kommunikáció harmonizálása. Ami azért nagyon fontos, mert soha nem lehetünk mi ketten ugyanolyan információ birtokába a két gyereket illetően, mint ahogy a másik. Magyarán, ha a feleségem egész nap a két gyerekkel együtt van, ő olyan információs döntő birtokában van, ami nyomán, ha én hazamegyek este a munkából, akkor én pedig egy információs deficittel rendelkezem, ugyanazt a két gyereket illetően. És ez hallatlan izgalmas kérdés, illetve rendkívüli fontosságú, hogy tulajdonképpen hogyan adom én, mint feleség, vagy én, mint férj, a párom tudomására mindazt, amit a gyerekekkel kapcsolatban úgy érzékeltem, hogy azt fontos, hogy elmondjam neki, hogy lehetőleg azsúlyunk egymással, tetszik érteni, tehát hogy szinkronban legyünk egymással. Mert az fáradt anyához a még fáradtabb apa hazaér, és a fáradt anyának akkor megvan a hócipője, és a még fáradtabb apa pedig akkor türelmetlen, ideges, vagy pedig hisztizik, mert vannak hisztis férfiak is, vagy pedig stresszel, mert nem tudta letenni a lábtörlő, a cipősarával együtt a munkai feszültségét. Ez egy hallatlan izgalmas kérdés, hogy hogyan tudunk mi egyeztetni, hogyan tudunk információt átadni egymásra kérdéseket. Hát tetszik látni, azt kell mondani, hogy emberileg ezen a páron múlik. És azon se kerül, milyen minőségűek a nagyszülő. Tetszik látni, hogy milyen minőségűek a nagyszülő. A szinte alig találkozom olyan, ahogy a két nagyszülő, mind a kettő év, hasonló értékben szerint gondolkodik, mint mi ketten. Ilyet majd lehet, hogy a Mennyekországban a tapasztalat, hogy majd beszélgetünk a nagyszülőkkel, a dédszülőkkel, ha mi is ott leszünk. Természetesen ez még azért nem teljesen biztos, ezt hihetjük reménységben, de ez majd Isten dönti el. Tehát ez kimondhatatlan fontos ez az egész, abból a szempontból, hogy mindig lehetőleg egy rendszert tessenek érezni, amely rendszer körülvesz bennünket, amely rendszer áll előlünk, a gyermekeikből, nagyszülőkből, vagy felmenőkből, ez egy nagy rendszer, egy nagy rendszer. Ennek vagyunk mi vagy termékei, vagy gyümölcsei ennek a rendszernek, és ennek a rendszernek a mi minőségünk függvényében, vagy minősíthetetlenségünk függvényében lesznek a gyermekeink gyümölcsei, vagy következményei. Olyannyira, hogy felvetődik a kérdés, mert feltételezem azt, hogy ha most kérdezünk, hogy tessék valami jelet adni arra, hogy hányan vannak nagyszülőkkel kapcsolatban, és azt kérdezném, hogy kérek egy pici mosolyt, aki az édesapjával, édesanyjával, úgy van együtt, hogy az édesapja, édesanyja a gyerek, ez is hozzájut. Ugye valaki megkép, hogy stb. Nagyon sokszor ebben a rendszerben feszültségek vannak a szülők és a nagyszülők között. Tehát köztünk és a szüleik között, vagy köztem és a férjem, édesanyja, vagy a feleségem, édesanyja között. Feszültségek vannak. És ezért kell itt határokat húzni, és felvetni a kérdést, hogy ez a három generációs úgymond család, ami már tulajdonképpen úgy nem, nincs úgy együtt egy három generációs család, mint 60-70 évvel ezelőtt, amikor a család önellátó volt, igaz? Tehát egy tanyán élt a család, és önellátó volt a család, és három generációnak kellett összedolgozni ahhoz, hogy a család fent tudjon maradni, mert önfenntartó volt. Ma már ez a három generációs rendszer, ez megszűnt. Akkor van, hogyha disztót ölnek esetleg, vagy szüret van, van, vagy keresztelő van, akkor megjelennek. De úgy meg kell egymásnak mutatkozni, hogy te kinek fia vagy. Úgy van ilyen. De ugyanakkor van, hogy néhány utcával odébb van apám, vagy anyám, vagy anyósom, vagy mi. Hogy működik, hogy működtethető ez a három generációs, úgymond, hát együttműködés. Mindenek előtt, hogyha a fiatalok, tehát mi és az idősek, a szüleink, kölcsönösen tiszteletbe tartjuk a másik önállóságát és határait. Ez most egy nagyon ideális mondat. Egy nagyon ideális mondat. Fordítsuk is meg, hogy baj van ott, ahol nem érzékelem a saját határait. Vagy apám nem érzékeli a saját határait. Vagy anyám nem érzik meg a saját határait, és akkor is szól, hogy nem is kérdeztük. Itt vannak a határok. Tetszettek emlékezni, hogy ha visszavillantjuk ezt az előző képet, egy pillanatra, tetszik látni, itt vannak a határok. Tetszik nézni, itt van az átjárás. És itt kell érezni, hogy nekünk itt van a határok, hogy itt van a határunk. Ami annyit jelent, hogy kölcsönösen kell egymás határait valahogy tiszteletben tartani, de ha nem tartjuk tiszteletben, akkor feszültségek és bajok vannak. Feszültségek és súlyos komoly problémák adódnak. Ez az egyik. A másik az, tudjuk azt, hogy vannak feladatok, belső problémák, titkok, melyeket a fiatalok és az idősek csak is maguk oldhatnak meg, és maguk hordozhatnak meg. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy édesanyám, nem nagyon segíthet nekem, hogyha nekem a férjemmel vagy a feleségemmel konfliktusom van. Ő nem terapeuta, ő nem lelkigondozó, ő nem tud segíteni. Ezt tudomásul kell venni. És tudomásul kell vennünk. És neki is vannak olyan problémái, amiket mi nem tudunk megoldani. Ha édesanyám nem dolgozott Isten szín előtt saját magát, és tele van elégedetlenséggel, látta az élettel, Istennel szemben, nem tudom megoldani a problémát. Ezt csak ő oldhatja meg. Most nagyon sarkítva mondom. Sarkítva. Együtt érezni, együtt érezhetünk, és együtt is kell éreznünk. De az együttérzés az még nem terápia. Az esetleg egy nagyon pozitív reakció részemről érzem meg, hogy együtt érzek vele. És érzem, hogy nekem milyen rossz, milyen nehéz. De a középnemzedéknek 30-40 évesek és a 60-70 éveseknek vannak problémái, amelyeket csak ők maguk oldhatnak meg. Harmadszor tudjuk, hogy vannak feladatok, melyeket közösen és kölcsönösen hordozhatunk. És ez egy óriási. Ez az, amire utaltam, hogy nagyon egymásra vagyunk utalva. Nagyon. Mert nincs, aki A-ból B-be gyereket elvigyen, vagy B-ből A-ba visszahozza. Néhol meg kell mondanom, hogy az a logisztikai és gazdasági segítség, amit a szülők adnak a 30-40 éveseknek, az egy nagyon nemes dolog, különösen akkor, hogyha ők ezért valamiféle érzelmi számlát nem nyújtanak be. Követhető? Mert ők úgy segítenek, hogy közben ezért valamit elvárnak, sőt, elvárják azt, hogy mi kötődjünk, most megint sarkosak voltunk. Ha azt várják el, hogy kötődjünk hozzájuk, és hogy mi az ő drága egy kis fiacskájuk maradjunk, és ők ezt úgymond finanszírozzák, most sarkítok. Akkor ezen nem lesz se áldás, de nem lesz még hasznom se. Ezért rendkívül fontos az, hogy igenis tudjuk, hogy vannak feladatok, melyeket kölcsönösen, közösen hordozhatunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy ehhez kölcsönös nyíltság és a cirkulatív kommunikációs kultúra szükséges. Mi az, hogy cirkulatív kommunikációs kultúra? Hogy egyszerűen nem sutyorogva és suttogva terjednek az információk. Tetszik érteni? Nem, hogy mondjuk ezt, nem sunyogva, hanem ami a feleségedre és a férjedre tartozik, az csak rá tartozik. De ami anyura is tartozik, vagy csak anyura tartozik, az pedig csak őre tartozik. Ez a cirkulatív kommunikáció. Ezen a rendszeren, amit az előbb láttunk, itt van egy olyan, hogy igen, cirkulálható kommunikáció a szülők között, meg a gyerekek között. Hogyha ez őszinte is, és kedves, stb., akkor jó együtt lenni. De ismerem én magam is azt, hogy milyen nehéz, amikor olyan nézetkülönbségek vannak családtag és családtag között, hogy nem tud cirkulálni a kommunikáció. Mert más értékrend szerint gondolkodnak a gyerekeink, vagy pedig az unokáink. Akkor nem tudunk 5-6-ra jutni. Nem cirkulál a kommunikáció. Nem cirkulál. A kommunikáció után lehet erőltetetten cirkuláltatni. És ő is kell most már itt az idő a megtérni. És aztán már most ennyi idős adnál le is volt, most már térni. Ez nem működik. Mert ezt nem én mondjuk meg, hogy mikor van itt ennek az ideje. Sarkítottam meg. Tehát hallatlan fontos az, hogy cirkuláljon jó esetben. És tudjuk azt, nagyon fontos, hogy nem csupán a hitel fontos, hát meg a másik számára mennyire vagyok hiteles.
Mert nem mindenki, aki hisz, hiteles.
Sőt, minél inkább elszánt, annál kevésbé hiteles. Tetszik érteni? Tehát minél inkább sokra tartja időt,
vagy ő többnek tartja önmagát a másiknál, annál kevésbé hiteles.
És annál kevésbé megy át
a hiteles információ és információs zavarokán vannak a rendszerben, mert a magát nagyon hitelesnek tartó vagyunk. Egyáltalán nem hiteles a szó.
Azért nem mondtam, hogy az apósom mondja, hogy valaki félrejtse. Az egy izgalmas kérdés, hogy a hitemet hogy tudom hitelesen élni, úgyhogy jó esetben a görögnek görögé, a zsidóra a zsidóvá, az nagy művész. Mindez természetesen az együttlakás vagy a különlakás függvényében zajlik, mert nem kívánunk senkinek azt, hogy 60 négyzetméterrel lakjon együtt 3 négyzetméter, vagy 4. Hát ez rettenetes. És minél tetszik, hogy minél kisebb a kubatúra, minél kisebb a légköbméter, annál nagyobb a feszültségek keletkezésének az esélye. És nyilván, hogy minél nagyobb a légköbméter, annál inkább adódhatnak feszültségek, hogy kevésbé bírjuk, vagy jobban bírjuk elviselni. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna úgy elmondogatni, talán és kötelességem úgy, mert tulajdonképpen úgy kaptam a kedves megkívást, hogy tanítani mondani. De bátorkodtam mondani, hogy a kérdések nagyon fontosak, az önök kérdései fontosabbak, mint az én üzeneteim. Mert az lenne, hogyha az önök kérdései jönnek azok, és azért, amit ezek előttem gondolkoznak emberek, úgy elmondogatják. Azt mondja egy 38 éves fazon, hogy mi 4-en voltunk gyerekek, és soha nem volt otthon nevelési probléma. De a feleségem egyetlen gyerekkel sem.
Mit nevelek?
Tetszenek érezni, hogy itt kettőjük között van probléma? Kettőjük között van probléma? Egy picit ennek az úrnak etalon a saját családja, igen, ahonnan ő jött. Az volt valami, hogy nálunk nem volt, azt nem is hiszem egyébként. Azt is mondtam ennek az úrnak, hogy ne haragudjon, gondolj ezt meg. Ez valóban a ideális család volt, ahonnan ő jött. Hogy négyen, hol éltek önök? Svájcban? Ahol csak megszületik önök? Vagy merész. Hoppá! Itt kettő köt a probléma. Itt a gyerekek, a gyerek probléma, a nevelési probléma, a másodlagos probléma, a nevelési probléma következménye a kettő köti problémának. Mert ez az úr kiderült, hogy többre tartja a saját családját, mint a felesége családját. Egy kicsit nagy kép a saját családjára. Vagy idealizálja a saját családját. Ahol nem volt semmi probléma. 32 éves feleség. 3 éven át csak anya és háziasszony voltam. Alig várom, hogy újra dolgozzam, de a férjemre szinte semmibe se számítatok. Csak neki van joga a karrierhez. Ez egy nehéz kérdés. Nem is hiszem, hogy ez a kérdés itt bárkiben megfogalmazódott már. De ez már megfogalmazódott emberekben is, ezen belül ezért nem. Megfogalmazódott, mert mind a kettőben van két ikonája. És hát mind a kettő szeretne jutni. És ezért manapság nem az anyaság az, amiben egy nő az identitásának a csúcsát meg tudja valósítani. Ez így volt 50-60-70 évvel előtt, és kívánnánk, hogy a hölgyek számára ez lenne a saját
nemes értelembe vett önmegvalósításnak egy csúcsát. De ez ma már nincs így.
És itt egy nagy feszültség van, ami feszültségen el kell gondolkozni, hogy kiben van ilyen feszültség. Egyébként én mondtam, nézze, ne haragudjon, de mi az, hogy joga a karrierhez? Mit ért ma ez a... Én azt tapasztaltam azért meg, hogy nem úgy van, hogy most karriert fogok csinálni, hanem úgy van, hogy elkezdek dolgozni.
Tehát elkezdek becsetesen dolgozni, és akkor van egy olyan cél, ahol ezt elismerik és tisztelik, és fognak lesz, hogy akkor főleg vannak. De ez itt nem működik, hogy nekem jól van a szélhez, hogy nekem jól van a karrierhez.
Dolgozom, verejtékezem, és könnyek között vetek. És van esély, hogy akkor vihatozva artok.
Tehát értem?
Ez így működik? Mi az, hogy joga van a karrierhez? Úgyhogy belekötöttem ebbe a kedves hölgyön. Hogy erről le kell szállni erről a dologra. Abszolút magyar, és joga lenne. Igen, mert jogász vagy, mit tudom én. És hát persze.
40 éves férj. Feleségem szüleitől világokba használnak el, de egy dologban jók.
Mindig rájuk lehet a gyerekeket bízni, hát ez előszinte fazon. Tetszik ez, hogy az nem jó. Mert nyilvánvaló dolog, hogy az apóség ezt érzik. Ugye? Ezt kell, hogy érezzék. Hogy egyébként világok választanak el bennünket, mert két hete volt ilyen. Az apóség jobbikosok. És az a fiatal ember meg ilyen liberális. És hát nem egyezik a szó.
Tetszik érteni?
Hát nem egyezik a szó. Van olyan, akinek az a vallása.
Hogy ő jobbikos, hogy nem tudom én, és megérkezik.
Na. De nem egyezik a szó. Mert úgymond súlyos nézet különbségek feszülnek.
De arra jó, hogy megbízható. Oké, ez is van.
De itt feszültség van átélve. Egyébként anonim mesélek mindent. Ez a kedves házaspár majdnem a válásig jutott emiatt. Mert ez a férfiú nem csak, hogy a liberális, a lipsi, nem bipsi, hanem lipsi. Letiltotta, hogy a felesége járjon haza. Hó, mondta.
Ez liberális.
Tetszik érte?
36 éves feleség. Már 6. éve lakunk ugyanabban a jobban. Ez 60 négyzetméter, 4-en.
A férjem jó fiú.
De nem férj. Tetszett egy kérdés? Én már igen. Jó fiú. Rendes fiú.
Csak valahogy nincs a való élethez érzéke. Hogy valamit már kezdeni kell vele.
Mert egyre szűkebb a 60 négyzetméter.
Tetszik érteni?
Ez egy nagyon komoly kérdés. És jó lehet, nincs nekünk itt maradandó városunk, mert a jövendőt keresünk, azért nem minden, hogy amíg itt a maradandó városunkban élünk, hogyan élünk, tetszik érteni?
És hogy mi dolgozunk, mi harcolunk. És ezt mélységesen meg kell érteni. Vannak jó fiúk, de nagyon kevés megbízható férfi, akinek lehet adni a lány.
Hogy aki úgy jelent biztonságot a feleségét, hogy közben nem uralja a feleségét. Tetszik érteni? Tehát kevés férfi van.
És ebből az üzenetből az szól ki. Egy fiatal házaspár számos most dolog, hogy nem tudjuk Tomit fegyelmezni, Tomi, ha a téves, már írtam, mert a tévét is kidobtuk, meg is vertük, teljesen tehetetlenek vagyunk. Hát közben eltelt 6 év, igaz? Na most kérdezem,
a Tomi nevelt eddig a szülőket, vagy a szülő nevelték eddig a Tomit? Tetszik tudni, mi derül ki?
Hogy a Tomi nevelt a szülőket. Ugyanis volt egy olyan, hogy nekik nem lehet több gyermekük. És erre az egyre nagyon vigyáztak. Túlságosan. És a Tomival elment a lóvét. És most már a Tomit nagyon nehéz megfogni. 6 év. Plusz 9 hónap. Igaz? Már 7. éves gyerek. Nem hiperaktív. Ma majdnem ő mondja meg az apjának, hogy mit néz a falig. Ezek a mai problémák, esetleg, ha bárkinek bármilyen rezonanciája van, akkor nyugodtan tegye közzé, kérdések, amikor a gyermek 8-10 éves. Nincsenek meg anyós komplexusai, tehát nem az emlékezteni azt. Anyósul még mindenben beleszólnak, a férjem tehetetlen, viszont kénytelennek vagyunk anyóségből segítséget elfogadni. Nem külön. Azt reméljük, hogy majd az óvodában jobb lesz, de állandóan panaszkodik az óvodő, gyakran meg is kísérője, amióta óvodába jár. Egy bepisílős gyerek, egyszer-egyszer eddig itt bepisíl. Amióta óvodába jár, azóta többször bepisíl. Vajon mi lehet ennek az oka?
Elmérteni
ez a kis történet, illetve történetből egy epizód, ő tulajdonképpen már egy picit egy tünethordozó gyermek. Tetszik érteni? Mert már nem az a probléma, hogy nem az a probléma, hogy anatómiailag az ujjal, az kisebb átfordul. Tetszik érteni? És nem is az a probléma, hogy ő sokat iszik. Már jó. Hanem az a probléma, hogy ő valami miatt szorong. És mivel szorong, a szervezetben minden passzázs, tehát minden csatorna szorul. És nem csak az érrendszeri passzázs rendszer szorul ilyenkor, hanem a ujjak is szorul, meg a vezeték is. Sőt, mi többen meg a vezetéknek a végén van egy sprinter, van egy záróizom, és ez a záróizom, amikor szorong, akkor napközben nincs inget, mert a záróizom visszatartja azt, aminek ki lenne az útja. De éjjel, amikor elhozik a gyermek, akkor ez a záróizom kilazul, igen, és akkor megkösik. Ez egy tünethordozó gyermek. Hangsúlyozom, hogy nem minden gyermek tünethordozó, aki éjjelente egyszer-egyszer bepisik. De egyébként testnek megfelelő, elköltözünk. Lakást cserélünk, új házba költözünk. A gyerekek néhol nehezen szokják ezt meg. Néhol megesik, hogy egyszer-kétszer bepisírnek. Ami még nem jelenti az, hogy endovegikusak, tehát hogy bepisírősök, kóvosan. Ezt csak azért mondom, mert mindig figyelni kell. Mert a testnek, a szobának, amit lenni benne vagyunk, meg vannak üzenetei, és ezekre az üzenetekre figyelni kell. Ezeket mondhatjuk úgy, hogy ha tudományoskodunk, hogy tüneteket produkál a test. És ezek üzenetek, ezekre oda kell figyelni. De azért mondom ezt, mert ez egyik leggyakoribb szomatizáció, így nevezzük ezt, a leggyakoribb, ami mellett van nagyon sok minden, tehát, de én nem vagyok gyermekorvos, tehát nem ők ebben hivatott, csak sok mindent olvastam, meg hallottam, és sok olyan szülővel találkoztam, aki szembesült ebben a problémával, hogy valamilyen más szorongásos problémával, mert a gyermek szorong. Ez a gyermek valószínű, hogy talán nehezen illeszkedő, vannak nehezebben beilleszkedő gyerekek is, nehezen dolgozzak az, hogy most az óvodában. Lehet, hogy elszíték már volna, és szépen megkezdik az óvodában, nem ez semmi probléma. De mindenre oda kell figyelni. És érzékelni kell. Mi ketten olyan jó megjelenni, hogy gyerek mindig összevezzük, ez már volt. Ahol én ennyire szeretnék érjét, de akár a dolgunknál csalkatta, ilyen is volt már 4 éves, és kettőkről talzik, ilyen is volt. Egy pillanatban megállok. Mit teszem szólni? Szóval, hogy egy éves és a szüvek között lesz. Tessék? Hogy fiúk
legyünk. És tapis, nem jó. Nem egészség. Nem jó.
Egy olyan kötődési jelenségnek vagyunk a tanúi, ami valahol kötődési jelenségként benne rejtőzik a párkapcsolaton belül, vagy az anyuka és a gyermek egymáshoz való kötődéséhez, ami nyilván nyilvánvaló dolog, hogy a párkapcsolatnak egy természetes emberi intimitása veszít az értékéből, hogy a gyerek mindig köztünk alszik. Ez nem egészséges, hogy így mondjam. És ez természetes dolog, de meglepő ennek a gyakorisága. A gyakorisága. És különben van külön gyerekszoba. Még egyszer mondom. Fennáll az esély annak, hogy az édesanyja és a gyermek között elhúzódott az a szimbiotikus anya-gyermek kapcsolat, ami az első fél év és az első év során, amikor az anya és a gyermek valóban egy nagyon fontos misztériumjátékot él meg a kettőjük közötti viszonyban, ez kihúzódik, kinyúlt, igen? És a gyerek mindig visszakönyörgi magát. És hát nehéz vele, inkább, ha jól, nyugodtan akarunk aludni, akkor inkább aludni. Ez egy olyan kompromisszum, amely kompromisszum már egy elrontott helyzetre való állásmondás, hogy abban érve? Ez nem egészséges. És biztos, hogy itt ilyenek nincsenek is. Csak hát sajnos ilyenek vannak az életben. Talán... Köszönöm szépen. Lenne egy valakinek valaki, nagyon hasonlóan, hogy meglehetősen belső kérdéseket érintettem. És ezek néha olyan belső kérdések, amelyekre nem lehet olyan gyorsan, hamulcsán rezonálni. És nem is az a cél, hogy itt most gyorsan tessenek rezonálni. Aki valamely ponton érintést érez, hogy ezzel foglalkozni kell a problémával, vagy ebben a jelenséggel, az komolyan kell. Tehát nem azon múlik ennek a délutának az eredményességét most, ahol mindent elkezdünk beszélni. Válaszolok. Mit viszek magam, és mi az, ami engem úgy érint, hogy ezt otthon meg kell beszélni négyszer közt. Ha nagyon kegyes akarok lenni, hat szem közt.
De ez még egy normális kegyesség. Tehát ez abszolút benne kell legyen a patéban, 6 szem közt.
Igen. Tehát ezek azok a problematikák, amelyekre nézve engedjenek talán meg egy picit egy ilyen összesítő dolgot, néhány pontban. És ezt én nagyon fontosnak tartanám a házaspár kapcsolaton belüli információ érintés és érzelemközlés. Ez interaktív és kölcsönös legyen, és ne legyen szüksége se nekem, se a feleségemnek, hogy pszichiáterhez járjon, vagy pedig mentál szakemberhez járjon, mert ne legyen szüksége külső segítőkre. Sok mindent nekünk kell és lehet megbeszélni. Ez egy nagyon különös beszédtéma, hogy beszélj meg, hogy vártuk-e és elfogadtuk-e gyermekünket nemével, adottságaival, képességeivel együtt vagy nem. Mert mindez evidensnek tűnik, de nem biztos, hogy evidens. Azt nem is mondom, hogy megszületett Géza, és az édesapa kislánt lát.
És hónapokig, évekig nem tudta, a Gézákát fogadja a papa. Nem fogadta el. Rendkívül szerette az első szülők lányát, a szó nemes értelmében. És ráadásul a tűzben nem is jut haza.
Ez a papa meg úgy volt, hogy ő tőle csak egy szép gyermek származott, mert ő is egy tökéletes.
Teremtmény az Úrnak, tetszik egy felület. Nem beszélve arról, hogy aztán az adottságaival együtt elfogadni a gyermekeinket,
az már egy bizonyosabb kérdés. Mert az, hogy mi egyikkel szereztük egy oké diplomát, az még nem terveztük el a gyerekek a rendőrség diplomás, nem igaz. Ezt tudomásul kell vennünk.
Egyiknek egy, a másiknak kettő, a harmadiknak öt talentum adatot, de hát valahogy az Úr ezt így osztotta szét, és mi nem mindig fogadjuk el a gyermekeinket adottságaikkal együtt. Vagy nem értjük meg az adottságaikat. Ez kicsit messze vezetne, hogy meséljük el egymásnak, hogy milyen nevelési stílus hoztuk magunkkal, vagy nem hoztunk. Annak érdekében, hogy együtt, hasonló, nem azonos nevelési stílus próbáljuk megvalósítani. Ezt csak azért mondom, mert mindnyájan hozunk magunkkal, amikor férhez mentünk, vagy megnősültünk, egy hozott anyagot. Ez a hozott anyag egy minta, amit általában vagy nagyon nagyra tartunk, betanulnak, vagy pedig nem is tudatosítjuk magunkba, hogy milyen, így mondom, milyen pszichovírusokat hozunk magunkkal otthonról. Vagy milyen sérüléseket hozunk otthonról magunkkal. Ami lehetséges az, hogy a nevelési csatornákon keresztül, tehát anyáktól vagy apától, egy rédeg, hideg, apai attitűd, vagy egy nagyon racionális anyai attitűd, hogy ez mind eredményezett a gyermeknél. Vagy mind eredményezett a gyermeknél az, hogy mi elváltunk. És akkor a gyerek volt 10 éves. És akkor el kellett vinni a magas keretbe. Mert szomatizáltunk. Hallatlan fontos ennek tudatosítás, hogy mit hoztam én magamban, és mit hoztunk magunkat. Mert tetszik, hogy ez úgy van, hogy amit hozunk magunkkal pozitív mintát, és hozunk magunkkal negatív mintákat. A negatív minták a házaspár kapcsolatban úgy kezdenek virulenssé válni, hogy ott kelnek ki, mint úgymond gyógynövő. Követhető? Magyarán, ha az apám önző volt, és mindig csak magára gondolt. És én ezt a mintát hoztam magammal, hogy én önző lévén mindig csak magamra gondolok. Ez az alapállás, hogy én. Ez abszolút egy rákkeltő vírus a kapcsolatunkban. Amiből vagy egy daganat lesz, vagy egy metasztázis. Áttét. Ami azt jelenti, hogy ha bevitt negatív minta egy párkapcsolat krízissé terüldik át. És ezért nagyon fontos, hogy mit hoztunk magunkkal. Legyenek áldottak azok, akik pozitív mintákat hozhattuk. Mert az is volt. De ha pozitív minta volt, akkor az a jó értelemben egyetemes minta volt, hát az ugye elfogadható. Vagy az áldozat hűség, vagy az önzetlenség, és nem akarok sorolni, ezek is szintén minták, amelyek áthozhatók anyám vagy apám életéből, és ezek tovább élhetők, és ezekből gyümölcsöt teremnek majd a kapcsolatunkban. Ez a másik. A harmadik. Beszéljük meg, hogy mik az alapvető elvárások, amiket mi várunk el a gyerektől, de amit mi is nyújtani tudunk egymásnak. Ami azt jelenti, hogy van egy piros, van egy sárga, és van egy zöld mező.
Feltétlen kell, hogy legyen egy olyan piros villanylámpa, ami azt üzeni, hogy nem. És jaj, ha csak mindig egy piros lámpa lenne, hogy nem. Kell egy zöld lámpa, hogy igen. Szabad. És kell lenni egy sárga lámpának. Ami nyilván egy javálkozás. Néhol legyünk nagyon őszintén. Ahogy kezdeni átfentani sárgával rögtön nyomjuk a gázt, igen? Emberek vagyunk. De tetszik tudni, hogy az a sárga, az egy picit a várakozásnak az élet, hogy még átsújtja előttünk egy motoros. Mert ő nem törődik a sárgával, vagy ő jön neki már piros. Piros, sárga és zöld. Itt, ha csak a zöld lámpa él, akkor tragédia van. Akkor a 6 éves gyerek nevel már bennünket. Ha csak a piros lámpa él, mindig csak mindenre nem. Akkor a gyerek tilalomfák között kezdi érezni magát, mintha egy kukricában, vagy egy börtönben lenne bezárva. Már nem olyan értelemben, hogy valaki jött nekem egy napot, és azt hittem, hogy én most jöttem rá, hogy 20 éven keresztül, mint egy madár be vagyok zárva egy kalickába, de úgy, mint egy pali madár, idézett számba. Ő rájött arra, hogy ezt is a madár kerestek. Figyelzett számba. Kimondhatatlan fontos a nemek, az igenek, és a türelmi zónának úgymond a kiépítés, amikor közöttem, hogy egész konkrétan mindent, hogy szólunk, hogy gyere most már be a kertből, ha van kert, Istennek álló a kert, de most már azért hónapra tanulod, és már ötször mondjuk. És most már kezd a sárga, már elfáradt. És akkor mit kell csinálni, hogy figyelj, de valamit kell kezdeni, nem. Ötször megmondtam, nem jöttél be, ezt beszéljük meg, hogy lesz, ami következő. Piros, sárga és zöld. Nagyon rendkívül egyszerű. Rendkívül egyszerű. Az élet így működik. Mi lenne, hogyha Budapesten csak a piros lámpák égnek állandóan? Minden bedugulna. Minden lefolyna. És jajon csak az ön. Jajon csak a sárga. Akkor megjön a kimutat, hogy kimutat, hogy ezt az ötét. Tehát nem működik. És a nevelésben ez egy alapvető dolog. Együtt megbeszélni, hogy melyikünk melyiket villogtatja túl, tetszik érteni? Mert itt lehet a fér-feleség kapcsolatban nézett különbség, hogy a feleségem zöld párti, én meg piros párti. Már nem szoci. Én mindig, nem, keményen. Akkor a feleségem inkább átmegy, hogy ő lesz akkor a gyámolító. Vagy ő lesz a kemény, és én leszek a gyámolító. Ennek nagyon fontos az egyeztetése, de úgy, hogy amihez mi magunk nem tartjuk magunkat, azt nem várjuk az ember. Múltkor jöttünk az Árpád híd alatt a Hungárián át az Árpád, és aztán már átment a sárgából a pirosba, és én bele nyomtam a gázt, és a fiam ülne az a papa. Remélem, ilyet még egyszer nem csinálsz. És az azért nagyon fontos, hogy nem csak mindenben az hanem a gyerekeink is nem lennek bennük. Ez fontos, hogy mire nevennek ők bennük. Tehát, ha én nem tartom magam hozzá, akkor a mintát viszi el. És nem a törvény tetszik érteni, hanem a mintát viszi el, és nem az, hogy van az életnek, van a törvény. Ami nem az evangélium a szemei törvény, hanem a törvény, ami kell, hogy legyen, hogy rend legyen. Ha lehet részletesen tájékoztassuk egymást a gyermekkel kapcsolatos információinkról, behívásainkról annak érdekében, hogy mi ketten legyünk képesek véleményt alkotni, elismerni, dicsérni, vagy szankcionálni. Erről érintőlegesen volt már szó, hogy rendkívül fontos ez az információ átadás, hogy tudjon. Nem az, hogy majd a lapát hazajön majd meg. Nem erről. Ez lehetőleg ne a gyerek füle hallatára történjen, ha van még egy szoba.
hanem azért beszélgess meg magunk között.
De a gyerek füle hallottára. Hát abszolút, hogy a gyerek füle az annál, hogy ez nem jó.
Nem egészséges.
Mi együtt kíméljük meg gyermekeiket kettőnk konfliktusaitól, és egyezünk meg abban, hogy mi mindentől kell őt vagy őket megóvni.
Mert nagyon sok ártalom éri a gyermeket, a gyermekeket, média, internet, stb. Utca.
Egyébként gondolunk, hogy tőlünk is jönnek ártalom. Sőt, a legnagyobb felületen ott, hogy jönnek át az ártalmak.
Ez merész mondatnak tűnik, és úgy tűnik, mintha pesszimisztikus lenne, de ebben van valami. A jót is legnagyobb felületen onnan visz hozzá, de a negatívumokat is otthon szedik fel a gyerekek. És tőlünk szedik fel a gyerekek a negatívumokat.
A szülők érzelem gazdag szövetsége a leghatékonyabb nevelési erő, ez alapozza meg, hogy a gyermek élete során motivált legyen érzelemgazdag kapcsolatokban, melyekben majd ő is adni és óvni lesz képes. Mert a gyerekek nem csak férfi mintát hoznak az apától, és a kislányok nem csak női mintát hoznak az anyától. A fiúk hoznak női mintát az anyától is, mert az anyától átvett női minta a fiú gyermek számára hallatlan fontos lesz a választásnál, amikor ő választák magának. De ugyanakkor, és nyilván, hogy a kislányok pedig nem csak női mintát hoznak otthonról, hanem hozzák az apai mintát is, ami nekik nagyon fontos segítséget jelent majd a párválasztásban. Ugyanakkor pedig a gyerekek elhoznak magunkat kapcsolati mintát. Rólunk kettőnkről. És ennek a kapcsolati mintának a milyensége, minősége sorsdöntő, mert az szerint fognak, így mondom, hinni a házasságban, amilyen mértékben hihetőnek láttak ők bennünket. A hihetőség alatt azt értem, hogy képes, tetszik érteni.
Ebből adódóan minél több a válás
a 30-40 évesek korosztályában, annál több lesz az elrontott házasság a mai 20-30 évesek korosztályában.
Ezt tisztán kell látni. És ezt nem lehet anyagi család támogatással kompenzálni. Ezek olyan mentális problémák.
Kimondhatatlan jelentőségek ennek, hogy a pár minta milyen, amit mi a gyereknek nyújtunk, akár fiatalunk van, akár lányunk van, amíg akkor nem abszolút nem jelent garanciát az, hogyha mi jó szülők vagyunk,
de bocsánatot kérünk, amellett, hogy mi jó szülők vagyunk, attól még bőven lehet nekünk útkereső és küszködő gyerekünk.
Tehát ez azért mondom, hogy ez valahol kell dolga. Egyébként egy az, hogy egy gyerek ma küszködik, az nem biztos, hogy még holnap is küszködik. Yes. Rengeteg 20 éves nem találja meg. Elvégzik az egyetemet, a főiskolát, jönnek az első diplomával, akkor masterképzés.
A fél az élet, azért megy masterképzésen, a fél elmenni dolgozni.
Nem akarok pesszimista lenni, de néha látok ilyet, hogy nem masterképzése, de a masterképzése se fogja sokra vinni. Na,
adja Isten, hogy vigye. Tehát azt akarom csak mondani, azért kegyelem dolg ez az egész, mert nem garancia, ami ingergazdag, érzelemgazdag házasságunk sem.
Tetszik érteni?
Ez valahol kegyelem dolg. Nem beszélve arról, hogy teljesen tönkrement, lepusztult, leépült érzelmű szülőknek vannak kiváló gyerekek,
amire megint nincs magyarázat. Nincs magyarázat.
Kegyelem. A
Egyszer volt egy genetikus konferencia, ahol bölcs genetikusok arról vitatkoztak, hogy különféle öröklött betegségek, vagy függőséges és addikciók milyen mértékben teszik lehetetlenül a következő nemzedék életét, és a konferencián még az is felvetődött, hogy hogy kellene az abortusz törvényt úgy szabályozni, hogy lehetővé tenni azt, hogy többszörösen halmozottan terhelt szülőktől
ne is szüleshez jönnek, igen az orvosok, mert ők azért sokszor jelszállnak.
És akkor feláll egy fiatal kutató, és a következőket mondja, a 18. század második felében Bonnban élt egy alkoholista, vérbajban szenvedő kocsmai zenész.
És élt egy igen közepes képességű anyu. Mit gondolnak a kollégák,
hogy ezeknek a szülőknek szabad lett volna én, vagy jó volt én gyermeket vállalni?
9.
Vagy a 9. Ez a 9. volt. És akkor azt mondta, hogy kizárólag. Hát akkor tudják, hogy én kiről beszélek? Az a fiú, aki ebből a házasságból született, úgy hívták, hogy Ludwig van Beethoven. Nincs magyarázat. Nincs magyarázat.
Olyannyira, hogy a papa a Bonni választó fejezeti udvarnak volt az udvari zenésze,
de sajnos az addikció és az alkohol függősége miatt onnan kikerült. És Beethovennek, a fiúnak már voltan tekintve, hogy
Bécsből írt a Bonni választó fejezetnek, hogy az apja, mint teljesen lepusztult személyiség, kaptunk mondjuk egy díjat a választó fejezettől, és kapott.
Ez is egy történet. Hogy milyen mértékben kegyelem. Ennyi. Köszönöm a tűzünk.
Úgyhogy bárkinek mondjuk, hogy kérdezik, hogy nyugodtan közé legyen szabadba.
Parancsoljon!
Nekünk több gyerekünk van, 7, de van egy-két kérdésem. Amik az egyikkel kapcsolatban, hogy ő 5 évesnek tudom benne, és még iszonyatosan ragaszkodik hozzám. Tehát mondjuk este csak én hajtathatom, de mivel nincs 7 szobánk, tehát ők ketten a testvérével, aki 6 éves, egy ágyban is alszanak. Tehát nincs egyedül, de mégis nagyon igény, hogy akkor ne altasson, akkor ne énekelj, mert úgy szoktunk közönyét, amelyek olvasom. Lekapcsolom, akkor énekelek neki, és úgy fogja kezdeni, hogy beteszi a kérdés, és teljesen annyira ragaszkodik, hogy valamint éjszaka lejön, és akkor oda-oda. Mindenképp azt akarod, amikor visszaviszem, és így könnyebb, hogy ugye van a testvére, tehát nincs egyedül, de...
Igen. Tudja, most egész más lenne, hogyha lenne egy óránk. És úgymond a szó nemes értelmében 4 vagy 6 szem közt. És akkor például feltennék egy ilyen kérdést, hogy van bőven élmény és hasonlítási alap, hogy milyen volt a másik hattal a 947-es áldott állapot, és milyen volt ez a kisanyja. A fiú, igen, hogy milyen volt. Milyen volt a gyermekági időszak, hogy tetszett azt átélni, de sok minden apró kérdés lehet, de nem szükséges. Én, tessék, nagyon nehéz most itt hirtelen, de valami olyat mondanék, hogy nagyon könnyen lehet, hogy egyszer csak történik egy olyan változás, hogy a papa ugyanolyan fontos lesz ennek a fiának, mint most az anya. Tehát mindenféleképpen én, ahogy tudnám a papát, azért mindig egyre közelebb csempészném a gyerek. Akkor pedig ez helyre fog.
Hát van kis testvére.
Igen, persze. Igen, meg aztán a másik apásabb, ugye? Olyan is van, hogy a másik apásabb. De ugyanakkor pedig azt hiszem, hogy dolgozni kell. Nekem már sajnos az, hogy dolgoznom kellett volna azon, hogy érzelem gazdagabb apa legyek. Tehát, és ezt mindenkinek magának kell érezni, hogy mennyire
tudja az érzelmeit közölni a gyerekeivel, de az apaság az egy, nem hazabeszélek, de az nem egy könnyű feladat. Tehát az apaság azért nehezebb, de elnézést azért nehezebb az apaság, mert az a szimbiotikus, 9 hónapos, 47-es együttlény, amit egy kismama együtt tölt a szívvel, együtt él és együtt rezdül a pancatával, ebből a 9 hónap, hát 3 trimeszteres időszakból azért mi férfiak ennek az egésznek azért inkább csak együttérzői, szemlélői, csodálói lehetünk, de semmiképpen nem részesei. És ez nyilvánvaló dolog, hogy ez elmélyül abban az időszakban, ami a születés után posztnatálisan történik az első 2 évben, amikor az édesanyja mindenféleképpen nagyon fontos referencia személy és érzelmi személy a gyermek számára. A 2-3 éves korban, ami az első, tulajdonképpen az első dac korszak, úgy szokták mondani, akkor van egy egészen sajátos, érdekes kis irányváltás egy fiúgyermekben, különösen az anyáról az apára. Ez a kisfiúcska hány éves?
4
volt. Van, amelyiknél 5 éves korában jön ez. Ez nem lehet így. De ez, én azt hiszem, hogy ahogy én itt önöket érzékelem, menni fog ezt.
De egyébként, hogy egy altatom, és annyira igen, hogy csak én, és akkor ne próbáljuk azt, hogy mégiscsak a férjem, hogy ezt ide.
Erre bátorkodtam, hogy egy picit oda-oda csempészgetni, mert nyilván lenne dolog, hogyha most itt 6 szem köz beszélgetni, de akkor önhöz is lenne még néhány kérdésem.
Most nem. Nem akarok gyűjteni az időt, azért most ez nem egy tanácsadó.
Úr, de köszönöm a bizalmát, és ennyit tudnék hirtelen mondani. Köszönöm szépen. Parancsoljon! Milyenek?
Kamasz.
Ja, igen.
Igen. A fiú is 14 éves alatt.
Igen.
A kérdésem az az lenne, hogy hogyan lehet és meddig lehet elvenni az erőszakoskodásban, mondjuk a közös programokat, de
igen.
programokat, családi filmnézések, a családi találásokat,
Igen. A 19 éves esetében, ugye? Mind a kettő. Igen.
Meddig lehet erőszakos, meddig jó ez, ami szabály, hogy nálunk ez van.
A helyzet az, hogy ismét mondom, ha most ugyancsak 4-5 napon beszélgetünk, akkor nekem lennének még kérdéseim, mert nagyon kevés az az információ, ami átjött most. Az egyik ilyen kérdésem lenne, amit általában nem önöktől kérdezek, általában kérdezem, hogy vajon mennyire valóban inger és élménygazdag, amit mi a 19 éves vagy 14 éves gyermekünknek nyújtani tudunk családi közös program címszó alatt. Mert van reménységben, hogy ezek nagyon ingergazdag, érdekes, izgalmas együttlétek, de ez a nem biztos, hogy az ő olvasatában az.
De egy sem.
Eddig az egész repertoárt nem tetszett felsorolni.
Felsoroltam, és néha egyszer elvérzek, tehát
azért tudok együtt, ez már mi is elvéreztünk egy pár szóval. Nagyon együtt tudok érezni. Én azt mondanám, hogy talán kompromisszumosan mit tetszek élet? Ilyen szólni, hogy, és lehet, hogy nyitott ajtót kapogtatok, hogy együtt megbeszélni 8 szem között, hogy mit csináljunk. És egy olyat csinálni, olyan helyre menni, amire a gyerekek is azt mondja, hogy na ide elmegyünk. Nyilvánvaló dolog, hogyha ez Majorka lenne, vagy Kanári-szigetek, nem biztos, hogy sem. De mindenféleképpen talán az segítene, hogy ezt megbeszéljük és egyeztessük, mert a 19 éves többnek érzi magát életkorban és érettségben, mint ameddig eddig eljutott. Ezt bátorkodom mondani, nem láttam őt. A legjobbakat remélem, hogy önöket érzékelem, hát ez nem lehet probléma, de egy 19 éves ember, aki posztpubertás, tehát túl van a pubertáson, és ő már fiatal felnőttnek érzi magát, úgy, hogy közben a mi logisztikánkon él, általában, azért ő többnek gondolja magát. Ami azt jelenti, hogy ő sokkal, neki lehetnek már olyan ötletei, néhol ezek megváltó ötletek, amelyek őt azért kell hasraesni, de summásan azt mondanám, hogy de beszéljük meg, hogy hova is menjünk, hogy mit is csináljunk, hogy nektek is jó legyen, mert mi szeretnénk, hogy mind a négyünknek jó legyen. Valahogy így lehetne. Valahogy így lehetne. Tehát ezt tudnám nagyon röviden többre mondani.
És lehet elfogadni az ő ajánlatát.
És lehet, hogy olyat mondanak, ami nekünk is tetszik. De a probléma nagyon jellegzetes, nagyon jellegzetes probléma, mert az ő, egy 19 éves fiatalember számára már nem a belső családi minták a meghatározók, hanem a külső minták. És nyilvánvaló dolog, hogy ebből adódnak a külön társaságok, meg a külön barátságok, meg a külön nyilvánvaló a kinti szerelmi kapcsolatok, mert a külső minták a fontosak, és nem a belső. Ebből adódik a kifelé való nagyobb érdeklődés, és az, hogy egy unalmas buli többet jelent nekik most, ami unalmas, mint hogy elmegyünk a szüleinkkel Esztergomba hajókirándulásra például. Néhány bulit elmondattam, és örülök, hogy már nem vagyok olyan torba, hogy ilyen bulira kellene mennem, de azt kell mondanom, hogy ez mélyen érthető a kérdésfeltevés a gyereknek. Mindent bele abba, hogy lehetőleg kompromisszumosan beszéljük meg. Csak ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen.
Egy gyermek az életére, hogy egy szorongó típus hatása lenne tényleg az a 9 hónap, amíg az anyamében van, és mondjuk egy édesem is szorong bizonyos dolgok miatt.
Igen. A helyzet az, hogy a terhesség időben, tehát ez alatt a 9 hónap alatt szorongó édesanyja először is nagy kérdés, hogy ő egy kényszeres személyiségi, aki mindig hajlamos a szorongásra, vagy pedig mondok egy másik példát, hogy lehetett valakinek nem pozitív anyagógiája, tehát nem volt pozitív az édesanyám, mint minta. Hogy az édesanyám elmondta, hogy milyen nehéz szülései voltak. És ez bennem marad, és én elkezdek félni a szülésre. Például követelő. Tehát vannak szituatíve szorongó emberek, adott esetben egy kismama, aki szituatíve szorong, egyébként nem szorongó, de lehetséges, hogy a családi minták között volt negatív szülés, vagy esetleg, nevezze Isten, volt magzatvesztés, vagy volt egy portikbetégedés, vagy volt egy nagyon nehéz szülés, és ennek következtében ő benne van egy félelem a szüléstől. Egy héttel ezelőtt mesélje egy anyukat, és ő ezt megkapta egy anyuka. Az édesanyám, hát anonim mondta, az édesanyámnak 3 nővé abortusza volt. Én voltam az egyetlen, akit ő vállalt. És az édesanyám elmondta nekem, hogy ez is milyen nehéz szülés volt, majdnem azt is elmondta, hogy talán jobb lett volna, ha nem is születsz meg. De ezt nem mondta. Csak az illető érezte. És mondom, és aztán ön hogy szült? Ezt tessék meg valami. Elkezdődött a szülés, és 13 órán keresztül megakadt a szülő utakon a magzat. 13 órán. És az az iszonyatosan nehéz szülés abszolút visszavezethető a negatív anyamintára. Egy példa. De egy csoda, hogy ez a gyermek hipoxiásra született. Tehát oxigénhiányos. És egy oxigénhiányos gyermek általában valamilyen szinten azért általában értelmileg nem százas. Tehát nem teljesen egészséges. És ez a gyermek egy teljesen egészséges, szép leánygyermek.
megint itt vagyunk. Nem lesz megmagyarázni, amit nem lehet megmagyarázni, csak mindig ott a kegyelem. Tetszik ez? Ennyi. Tehát ez csak azért, ez egy példa arra, hogy minden lehet, és soha nem szabad semmit eleve negatív forgatókönyvvel előre megmondani, de biztos, hogy rossz lesz. Ez erre nagyon kell vigyázni. Tehát vannak szituatíve szorongók. Ez egy szorongó, szituatíve szorongó nőnek a szülés története volt, amely abszolút érthető ebben a háttérben, amit az édesanyja neki sajnos örökségként továbbadott. Mert több esze nem volt szegénynek. Ugyanakkor nyilván vannak olyan szorongó személyiségek, akik minden újtól szorongnak. És minden új munkakörre, stb. Tehát minden újtól szorong, az olyan is van. Nyilvánvaló dolog, hogy akkor minden nehezebben történik. Ugyanakkor pedig mindenféle személyiségnek és mindenféle személyiség struktúrának megvannak a pozitív és a negatív oldalait. Tehát ha nézem például Pétert, az apostolt, a tanítványt, Péter személyiségének volt egy rendkívül pozitív oldala. Ez úgy gyorsan mondtad, igen, ugye? Uram, készülök érted, tömítsze, halálra menni. De volt egy negatív oldala, hogy ő volt az, aki elsőnek árult el az Urat. Megtagadta, ugye? Tehát tetszik érteni, hogy a pozitív személyiségvonások mellett ott a negatív, vagy a negatív mellett ott van a pozitív. Nyilvánvaló dolog, hogy Jézus azért gondozta különösen ezt a Pétert, hogy a pozitív hogy jöjjön, ezért aztán ő igen csak szükszerítani tanítani. Mert ő lett Róma első püspöke tudomásunk szerint, és ez nagyon messziről ide kapott példa, csak arra mondom, hogy soha nem szabad semmit és senkit skatujázni, tetszik érteni? Hogy ez ilyen, akkor ez olyan lesz, stb. Van a Beethoven, stb. Mondhatom helyint, akinek az édesapja Rohrauban bognármester, és csak a falusi fúvókzenekarban látszik. És így megjelenik helyint, József helyint. Nincs magyarázat. És Isten mindenkivel kezdhet újra, tetszik érteni? Tehát ezt nagyon tisztán kell látni, hogy a reménységünknek ez egy nagyon fontos forrása, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nagyon sokszor ott van a kegyelem az életünkben. Minden kis történetből megvillan az, hogy van egy mozzanata a történetnek, ami nem magyarázható meg. Mi mindent meg tudunk megmagyarázni, gondoljuk, és nem lehet mindent megmagyarázni. Nem magyarázható. Parancsoljon.
Ez azt hiszem, hogy ide passzolni, hogy beszéltünk arról, hogy a pozitív minta is minta, és a negatív minta is minta.
Igen.
Tehát átfordulhat a negatív minta pozitívvá, hogy én nem akarom csinálni, vagy azokat a hibákat nem akarom elkövetni.
Igen.
Olyan őző nem akarok lenni, mint a példában.
Nagyon fontos, amit ki tetszett emelni, avval, hogy a negatív minta például, itt ilyen nem lehet, de van ilyen egyébként, hogy az édesapa alkoholizált. És a fiát egy életre távol tartja az alkoholtól az apai negatív minta. De ugyanakkor ahhoz, hogy ez a fiú férfi legyen, ne csak jó fiú, ahhoz nem csak az kell, hogy ő konfrontálódjék a negatív mintával, hanem feltétlenül valahonnan be kell építenie magának pozitív mintát is. Tetszik érteni? Tehát önmagában nem elég a negatív mintával szembesülve, avval konfrontálódni és ellenkezni, mert feltétlen kell, hogy legyen akár egy pozitív anyaminta, mert egy nagyon pozitív személyiségű édesanya úgymond kompenzálhatja a negatív személyiségű apának a személyét. Mert a fiúgyerek oda nyúl akkor mindáért az anyukához, ami a józanságot illeti. Tehát nagyon ügyelnünk kell arra, hogy önmagában a negatív minta még nem biztos arra nézve, hogy ez akkor frankó lesz, mert nagyon negatív minták voltak,
hallatlan fontos az, hogy Isten színe előtt mindnyájan dolgozzuk saját magunkon. Ezt nem szabad feladni. Nem szabad feladni. És minden életkrízis, ami bennünket kísér az életünkben, az azért van, hogy abban egy tisztulás és katarzis legyen. Biztos vagyok benne, hogy a tékonyú fiapja tudta előre, hogy a fia mit fog csinálni, a kicsik a törökséggel. Ő tudta. De tudta azt is, hogy ez vissza fog jönni. Ezért nem. Csak így engedhette el. Most ez a szent nagyvonalúság azért hiányzik néha előre. Az atyának ez a nagyvonalúsága, aki előre tudja, hogy mi lesz. És már, ahogy tudta, onnan tudjuk, hogy előre már tudjuk, mikor a gyerek jött, hogy már végeztem. Még ki sem mondta. Már látta, hogy az apja tudja. Igen. Az apja tudta, hogy ez vissza fog jönni. És ez azt jelenti, hogy valami nagyon nagy baj van, akkor valahogy Istennél van egy forgatókönyv, amit mi nem tudunk. És Istennek a forgatókönyvei azok nem a mi negativisztikus szenárióink szerint vannak írva. Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy feltetszett, vettél ezt a kérdést. Fontos volt. Parancsoljon!
Meg egy kérdés lenne, hogy így a kérdésre kapcsolatban, hogy én előadáskor körül nagyon fontos lesz a nevésznerjük, hogy ezt hogyan lehet úgy kezelni, hogy ne is sérüljön, de azért ne is essen a túlzásra.
Nézze, mindnek őt annyi egy jó hír, hogy örülj, a nevésznerjét felfedezte. Őszintének kell lenni. A kérdés rendkívül jó, rendkívül időszerű. És azt kell mondanom, hogy nagyon röviden, most megint jó lenne a második kérdénk, nem 600 vagy 800. Következő. Egy. Az, hogy a gyermekeik milyen neműnek születnek, az a tulajdonképpen a fogantatásuk pillanatában elválik, és eldől, hogy XX vagy XX a kromoszóma, annak különben jó vagy lány. Ez a kromoszómális nem. Ezután kell kifejlődni ennek nyomán a genitális nem, hogy a genitálei férfi vagy női genitálik lesznek éjjé. Ennek a felfedezése elkerülhetetlen, és hallatlan fontos, és ezért is értékes, mert valahol itt kezdődik el a férfi és a női identitásnak, többek között a férfi és a női identitásnak az elmélyülése, mert az ő saját nemi szerveivel való viszonyában is realizálódik a férfi vagy a női attitűd és a férfi vagy női. Ennek következtében két nagy hibát követhetünk el. Az egyik az, hogy ezt a kérdést tabuizáljuk. A másik hiba, amit elkövethetünk, hogy a gyereknek olyan válaszokat adunk, amelyek nem méltóak hozzá. Most mondok egy olyat, hogy nem az a nevesű. Hallottam én már. Azt kérdezi a 3-4 éves kislány, hogy ugye van a bátyának. Igen, ő megjelent. Nincs, hogy élek uméni. Anyuka azt mondta, hogy azért, mert a kórházban éppen nem volt fütyénkó. Ez így volt. Én hallottam. Ez a fütyénkó. Itt tartunk. Ez a másik rész. Most, mindig akkor válaszol, ha a gyerek kérdez. Tetszik érteni? Tehát én nem szeretem a nemi felvilágosításnak a fogalmát. Mert ez nem úgy, hogy felvilágosítjuk a gyereket, hanem egy nemi nevelésről beszélek inkább, ami tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ugyancsak az első 15-20 évben egy hallatlan fontos folyamat, amely folyamatban rendkívül fontos, hogy a gyerek bennünket, visszatérek ide, mint férjet és feleséget, milyennek érzékel. Azt, hogy az apa hogy köszönti az anyát, mikor megjön. És az anya milyen tapintatos az apához, vagy az apa milyen tapintatos az anyához, mint férfi a nő, és mi a férfihez. Kimondhatatlan fontos itt is, amit a gyerek lát és érez, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ha ő kérdez, akkor azt meg kell adni az alá, hogy akkor válaszolok, ez egyik. A másik pedig az, hogy lehetőleg csak annyi választ adjak, amennyit kérdez. Mert amikor ő ezt kérdő, nem az élet legnagyobb rejtére keresi a választ, és nem kell mindent csőstől rá ömleszteni, hanem csak annyit, amennyit kérdez.
Életkorának
megfelelő szinten, és nyilván a saját érettség függvényében, amit el tudunk egyenesen és őszintén mondani, annak érdekében, hogy ne az a tévé tudatosítson fel.
És nem egy testvérével, ugye, hogy
hát a helyzet az, hogy ha van a testvérek között vannak léte, bizony azt kell mondanom, és ez tulajdonképpen nem is rossz kérdés, a nagy testvérek milyenek, hogy a családnak meg minél nagyobb a család, annál inkább van egy úgymond egy önfeltartó, egyfajta önfelvilágosító életem. Tehát ez vele jár, kérdés az, hogy mennyire megbízhatók ezek a legények.
Akkor inkább a legnagyobban kell beszélni,
és... ez egy nagyon jó, kiváló diplomáciai érzékre van, ez a ponton, hogy maga így közelít, de azt hiszem, hogy ez sokkal jobb face-to-face, tehát és addig jó, míg a gyerek kérdezés az anyától, apától kérdezés, nem az utcán.
Hát, hogy visszavallok, olyatok, nem kell volna tudni,
valamit engedjenek meg, hogy megemlítsek. Ez egy nagyon belső dolog, és nem akarom ezt nem tudtani. De rendkívül sokan a identitászatok. Amikor igazán nem letisztázott a 18-20 éves embernek, hogy ő ki iránt vonzódik. Most ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy tőlünk kapjon hiteles információt, nem többet, mint amit kérdez, korának megfelelő módon. Esetleg úgy, hogy még kedve legyen majd újra kérdezni. De ezek az élettel nagyon belejáró természetes dolgok, és hallatlan fontosak a férfinő identitás kialakítása szemben. Még egyébként van egy harmada genitális korszak után, ami nagyon fontos időszak, amit úgy nevezünk, hogy a nemi állandóság kialakulásának az ideje, amikor ő benne elmélyül, hogy ő fiú és férfi lesz, illetve lány és nő lesz. És ez azért hallatlan izgalmas, mert nagyon érdekes, hogy a serdülő lányoknál az tapasztalható, hogy sokkal, a serdülő lányoknál sokkal több az a probléma, hogy a testképe, amit ő a testéről kialakít, és ebben a testképben számára vannak negatív vonások és anatómiailag negatív jelenségek. Az ő testképe nagyon erősen alakítja az én képét, tetszik érteni? És ezért hallatlan fontos az, hogy erre figyelni kell. A fiúknál érdekes, hogy ritkában tapasztalom ezt, de a lányoknál tapasztalom, hogy mindig vannak problémák, nem akarok részletekbe bocsátkozni, négy szem közt megtenném nyugodtan, de nem akarok ebbe bocsátkozni, de talán a nemi állandóság kialakulásának az időszakában rendkívül fontos a fiú gyereknek az apjával való jó kapcsolat. Az apával való jó kapcsolat. Az nagyon erősen elvédíteni az apai mintát és a férfi mintát. És ezért nagyon fontos, hogy az apám, ugye Adinak van a proletár fiú verse, hogy az én apám reggeltől estig visszatérődött, és az én apám már nincs oda, nincs sehol. Igen, ő egy apai minta. De nagyon érdekes Adinál a Krisztus kereszt az erdő című vers, amivel nem akarok senkit terhelni. Egy apa és egy fia ültek a télen szánkóval mentek, és egy keresztelőt mentek el, és az apám kemény volt, nem emelte meg a kalapját a keresztelőt, de én meg a tapám fia voltam, én sem emeltem meg a kalapot. Eltűnt 20 év gondolajban, és most, hogy visszagondolok, megemelem kalapom vége, és ő
fölül a szárom az égben. Tehát változás történik. Az apjától azt tanult, hogy ne vedd meg a kalapod a keresztelőt. De vele történt egy változás. Ő megemelte 27 napot. Tetszik, itt is a kegyelet. A kegyelet. Ettől függetlenül nem kívánta senkinek adja. Meg ahogy összegyűjtötte az életét. Tehát egy zseki út. A nemi állandóság kialakulása nagyon fontos. A kislányoknak a nagyon pozitív női minta, a fiúknak pedig a pozitív férfi minta és az apa minta. Kimondhatok jól. Még egyszer, hogy a fiúk ne csak jó fiúk legyenek, hanem férfiak legyenek. Tetszik érte? Van-e még valaki gondol, kérdés? Legyenek szabadok.
Még egyet.
Parancsoljon. Nézzek, én gyerek. Én csodálkozom, hogy csak eddig hátra szépen.
Mi tudnám, tehát is kérdezni.
Abszolút megjött.
Most ugye nagy kérdekel való kapcsolat, meg a gyerekek. Hát, hogy mi hívőként neveljük a gyerekeket. És
igen.
Hitben próbáljuk nevelni.
Hitben.
A férjem leírt valamit, tehát főleg az édesapja egyáltalán. És hát most már azért nőnek a gyereket, mert van, aki 17, van, aki csak 2, de 2 között előfordult. És néha van olyan kérdés, hogy akkor most a nagypapa el fog kárhozni, vagy most akkor mi lesz vele, és hogy akkor ő miért nem. Tehát, hogy olyan kérdések vannak a nagypapa részéről meg, az, hogy hát az evolúció az a minden, ez a teremtés meg egy barátság, és a fagyja a könyvet nem
is, hogy egy. A nagypapának nincs joga a saját eddigi élet filozófiájával etetni másokat. Ezt a nagypapának meg kell. Hogy légy szíves, tartóztat meg magad.
De most csak fordított esetben.
Hogy tudnélik?
Hát, hogy a hívő nagypapa...
A jelzet az, hogy a hívő nagypapa jó esetben legyen hiteles a gyerek előtt, de ne nyomassa a megtérést, meg ne delegálja a gyereket a nyári táborokba, hogy esetleg a rúfikonon is térjen meg. Mert akkor, aki nem tért meg, és nem szeretett ki, az nem tudja meg az Isten országát, hogy nagyon fontos. Csak ezt nem ember végzi el, mert hanem Isten lelke végzi el az emberen, akkor, amikor erre az időt Isten elérkezett meg minőségre. Ezért erre nagyon vigyázzon kell. De azt kell mondanom, hogyha a nagypapa ő gondolhat, ez egyik. A másik az, hogy azért a nagypapa még él, és a nagypapa még nagyon sok minden történhet, tehát ne adja az Úr, hogy a nagypapát beviszik az intenzív osztályra, aztán lehúz 3 hetet, lehet, hogy megtérve jön haza. Abszolút benne van a pakliban. Minden benne lehet. Tehát ha a gyereke, hogy a nagypapával mi lesz, hát nézd, kisfiam, ott 3 meglepetés fog bennünket érni. A mennyben egy olyanokkal fog találkozni, akikkel abszolút nem is gondoltuk, hogy ott lesznek. 2. Olyanokkal nem fogunk találkozni, akiről mi esküdtük, hogy ott lesznek. És a 3. meglepetés az, hogy mi ott leszünk. Tehát a gyerek kérdései teljesen érthetőek. Teljesen érthetőek. De azt kell mondanom, hogy ugyanakkor Istenre se kell mindent átdelegálni, de ugyanakkor azt kell mondani, hogy tudod, a nagypapa most eddig jutott. És lehet, hogy már fogni a nagypapát.
Bocsánat, hogy nekem erre van, bár a családomban van hasonló probléma.
Igen.
Van egy standard válaszom.
Tessék
mondani. Azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy miért nem, hogy azért, mert még nem kapta meg az Istentől azt az ajándékot, hogy hinni tudjam. Hát, és ezt eddig
elkülönhetem. Igen, tulajdonképpen én ezt, amit ilyen klasszikusan tetszett, mert én ezt 5 mondattal tudtam csak mondani. De ugyanazt tetszett mondani, amit én bátorkodtam, hogy ennek mindenki életében akkor jön az ideje, amikor ezt Isten akarja, és ilyen értelemben teljesen igaza van a kedves anyukának, ugye anyuka tetszik lenni.
Hány mama is.
Hát megpróbáltam fiatal. Igen. 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 Tehát, de ugyanakkor, ha a nagypapa ezt azért hirdeti,
azért szeretettel le kell leállítani, hogy így ide figyelj, ne állítsd, ne állítsd, ne állítsd. Tessék? Hát inkább ő.
Hát gyakorlatilag azt mondja, hogy mi se erőltessük úgymond rá, tehát hogy...
Anyapa, papa, mi is, nem akarjuk erőltetni. Mi nem akarjuk erőltetni. Ezt erőltetni nem lehet. Ezen a ponton újra bátorkodom mondani, hogy hitre nem lehet nevelni. A Biblia ismeretre lehet, mert az lexikális anyag. De a hit ajándék. Tehát Istennek gyermekei vannak, unokái nincsenek. Azt meg kell mindenkinek kapni. És ilyen értelemben, de ha azt tetszene most mondani, hogy a férjem állandóan meg akarja téríteni anyukámat, például, akkor azt mondanám, hogy ezt ugyanúgy ne tegye. Ne tegye. Mert nem biztos, hogy éppen egy hőnek van erre kompetenciája az anyósa felé. Ezt nem lehet tudni. De ez nem valószínű. Tehát ez az, hogy a határokat kell húzni, és azért ez egyébként, ha itt lenne ez a kedves nagypapa, mondanám neki, hogy ne tessék haragudni, de amióta a fényelmélet valóság lett, azóta az evolúció megbukott. De ebben nem jönnék bele, hogy itt vitatkozzál vele. Lehet, hogy kitekerni a nyakam. De az evolúcionizmus, kérem tisztelettel, az egy elmélet. De nincs bizonyítva. Miről beszélünk? De ez messze vezet. Messze vezet.
És a férjem, ő még nem kapta meg a hit ajándékát.
Aha, értem.
Tudjuk szerintem elmondani közösen, mert nekünk is voltak korábban zöldüléseink, hogy ami nagyon fontos, mindkét oldalról a jó indulatra való törekvés. Tehát különbözőek vagyunk. Más személyiségek.
Igen. És minden
dolgotok.
Minden dolgotok szeretetbe menjen végre.
És ezt csak ennyit tudok mondani.
Igen. Rendkívül fontos.
Megoldás.
Ami nyilvánvaló dolog ugyanakkor, hogy nem feltétlen szükséges egy külön koalíciónak összeállni a menny és az anyós között. Ők szeretetben. Nagy dolog, hogyha a szépség és az igazság csókolva. Nagy ajándék az életben. De ugyanakkor pedig, ha mind a ketten így türelemmel, szeretettel tetszenek lenni a kedves férje iránt, akkor igencsak van egy olyan, azt mondja Pál, hogy a nagyon izgalmas, az 1 Korintus 7:10-valahányban mondja Pál, hogy a hitetlen meg van szentelve a hívőben, ami nem egy állapotot jelent, hanem egy esélyt, és egy olyan atmoszférát, egy alépkört, amelyben mindenféleképpen motiválhatóbb a keményebb szívű arra, hogy átadja az életét. És ez nagyon fontos. Csak ezt nem szabad túl dimenzionálni, hogy meg van szintelve, mert ez nem egy új állapot, ez egy esély. Egy nagyobb esély annak, mint aki egy hitetlen közegben él. Igen, köszönöm szépen. Parancsoljon!
Volt szó, hogy a férfi mutassa meg a fiúnak, tehát azt, hogy milyen egy férfi, hogy legyen minta, meg a nő is, hogy ez valami gyakorlati, hogy ez gyakorlat,
hogy
tehát, hogy a
nő
mit mutasson meg a
lányának,
és a férfi
mutasson
meg. Mutatni
nem mutasson semmit.
Hát,
jó, nem. Éljen. Tehát én úgy érzem, hogy ezt azért mondom bátran, meglátom, hogy nyugodtan mutatom, hogy azok, akik a nőiségüket és a nőiességüket nyilván, hogy kozmetikumokkal fényezik,
azok nem biztos, hogy a lánygyermekük számára hiteles munkává lesznek. Mert ők egy látszatot fényeznek, és éppen a valóság más, mint a látszat. És itt az ön esetében ez nem beszél. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy tulajdonképpen a legspontánabb módon kell élni, és az nagyon fontos, hogy a lánygyerek ne lássa azt, se azt, hogy az anya kiszolgálja az apát, aki ebben visszaélt, de ugyanakkor azt se lássa, hogy az apa szolgálja ki a feleségét, aki ebben visszaél. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a párban, a szüleimben én lássam azokat az embereket, akik szeretik egymást, és akik hűségesek egymáshoz. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a gyerekek látják, hogy milyenek vagyunk, milyen valóságban tetszik a tendetet, hogy tudjuk összekapni. Akkor mutatkozik meg, hogy az ember. És ami a fiúkat illeti, az pedig szerintem, hogy az apa szereti azt a szakmát, amit ő csinál, és nem kényszerből csinálja, vagy nem csak pénzért csinálja, akkor a gyerek meg fogja szeretni, mert az apja szereti. Hogyha esetleg az apa az kicsit hobbi is, már jó értelemben mondom, de ugyanakkor abból meg is lehet élni, azért valamivel kell élni. Tehát hallatlan fontos a gyereknek a munkához való viszonyában az apai minta, a fiú gyereknél nagyon fontos, és az anyánál, a kislány felé pedig az anyai minta, mint anya nő minősége. Nagyon fontos. És azt hiszem, hogy minél inkább spontán és őszinte a személyiségem, ezt úgy mondjuk a pszichológiában, hogy asszertív a személyiségem. Tehát nem, nincs rejtegetni való. Tetszik, nincs rejtegetni való. Ha rejtegetni való van, akkor szégyellek valamit. Mert félek, hogy rájönnek. És ezért szorongok, és nem vagyok asszertív, hanem egy szürke zónában vagyok. Amikor rejtegetek, mert titkok vannak. Ezért nagyon fontos, hogyha vannak családi titkok, családi tabuk. Nagyon nehéz, ha azokat a tabukat tabuként kezeljük. Mondok ilyen példát, bár itt nem tiszta. Öngyilkosság a családban. Le van tabuizálva. Epilepsziás a családban. Le van tabuizálva. Vagy koraszülések a családban. Le van tabuizálva. Tetszik-e? Műveabortusz, le van tabuizálva. És ha tabuizálok valamit, el kell rejtenem valamit. És amit el kell rejtenem, ez tetszik tudni ugyanolyan, hogy mondok egy idevágó kicsit távoli példát, hogy a második világháború végén ilyen különféle harci gázokkal teli hordókat eregettek le a németek a keleti tenger partjánál. Hallatlan, hatalmas, nagy kődömbökkel kellett leengedni ezeket a hordókat. Na most, ha tanúk vannak, a titkok vannak, a titkok mindig rengeteg energiát kötnek le, hogy azokat titokként tudja mondani, mert rejtegetnem kell. És ahol titok van, ott mindig félnem kell, hogy mikor derül ki. Mondok egy nagyon világos, egyértelmű példát, ami lehet, hogy itt nem téma. Adoptálunk egy gyermeket, örökbe fogadunk egy gyermeket, egy titkos örökbe fogadást, tehát úgy 6 hónapos a gyerek, hozzánk kerül minden, szuper, a születés ennek önműtülete, mindenünk is a történet. De van a szülőben egy félelem, hogy a gyerek ezt meg fogja tudni, tetszik értenek. És ha titkosít a szülő, állandóan félelem kíséri a szülőt, hogy vajon mikor, milyen illetéktelen forrásból tudja meg a gyermek, hogy ő nem az ő édes gyermek. Ez egy példa. Ami a tabu, az mindig szorongást okoz. Igen? Hogy rejtegetni kell.
Ezért tulajdonképpen nagyon izgalmas, nem megyünk ebbe vele, de nagyon izgalmas kérdés, hogy bölcs dologé, vagy nem bölcs dologé a gyerek, egy ilyen gyermeknek ilyen irányú felvilágosítása életének egy olyan korszakában, amikor ez már kisebb és kevesebb törést okozza. De ez csak egy példa volt a nézve, hogy ha titkaink vannak, akkor szégyeljük magunkat. És akkor nem tudunk szabadon kommunikálni, nem tudunk szabadon eszmét cserélni. Ha titokmentesek vagyunk, és ha átláthatók vagyunk, akkor van esély arra, hogy nem igaz, hogy erről ne beszéljünk. Erős. Parancsolj.
Egy nagyon fura kérdés, mert nem mindig ilyen konfliktust okozott.
Igen.
Ez a kitől kapják az ajándékot karácsonykor, és véletlenül húsvéti nyúl létezik el. Ugye nagyon sok gyereket úgy nevelnek, hogy ilyenkor a angyalka hozza, vagy bármi. Én emlékszem konkrétan arra, hogy bennem ekkora törést okozott, amikor kiderült, hogy Mikulás nem létezik, és hogy az anyukám adja az ajándékot. És mondjuk, ez mit okoz a gyereknek? Ez jó-e? Nem jó? Tényleg, amikor megtudja? Például amikor a hitben próbálom nevelni, akkor ha egy gyerek megtudja, hogy mondjuk a húsvét ugyanúgy nem létezik, akkor fel ugyanúgy meg tudja kérdőjelezni mindent, amit egyébként az Istenről tanítunk.
A helyzet az, hogy talán az lenne a legszerencsésebb, hogyha nem is kelljük mitizálni a nagy keresztény ünnepeket. Nem is kellene ab ovo ezt a nyuszítójásztorit bedobni. Mert ez az Úr Jézus feltámadásának az ünnepe. Az megint más kérdés, kérdez a gyerek, hogy miért kap ez nyuszit? Mert én nekem is kérdez nyuszit. Hát ez oda azért, mert ők így vannak, őket szeretik, szeretné nyuszit, kapsz egy nyuszit, csak majd te takarítsd utána. A te nyuszit lesz, és te tartod rendben. De ez ne függjön össze a húsvéttal. Nem, nincs erre szükség. Tehát én azt mondanám, hogy akár a Mikulás sztorit, akár pedig azt lehetőleg mitológiát, ami kell, annak érdekében el lehet mesélni, hogy ott volt egy bácsi, egy Szent Miklós nevű ember, aki nagyon szerette a gyerekeket, és mindig ajándékokat vett, és tulajdonképpen ennek az emlékére van ez a Mikulási játék. De hát volt egyszer egy Miklós, egy nagyon jó bácsi, aki szerette a gyerekeket, és emlékezünk, de nekünk nem a Szent Miklós a fontos, hanem az Úr Jézus születése a fontos. Mitológiát, ami kell ezeket eleve már. És akkor nem ülnek a dologba bele, és az ajándékozásnál is az angyalka hozza az ajándékú című mítosz, azt ugyancsak félre kellene tenni. Isten, ez most lehet, hogy túl van teológizálva, de Isten megajándékozott bennünket a fiával. És ez nekünk egy örömünkre, hogy az ige testvére. És ezért mi ajándékokat adunk egymásnak, de ez csak azért, hogy ebben fejezzük ki egymás iránt a szeretetünket, ahogy ő kifejezte a szeretetét irántunk. És akkor így ez meg van szabadítva egy mitikus, olyan jelmeztő, amit a kárbe öltöztek a karácsonyt. Nekem ez lenne a... Köztünk voltak évekig apró kis feszültségek. Azt illetően, hogy nem szerettem a karácsonyt. Nem szerettem. És a gyerekek, lehet, hogy egyetlen többek betelenkezésnek ellenézést vált ki. Én nem voltam ott a karácsonyi. És a gyerek, nyilván amíg a gyerekek voltak, azért kellett karácsonyi. De most már nincsen karácsonyi. És én szeretem a puritánságot az ünnepben. A puritánságot, hogy az egyszerű legyen és a lényeg legyen. És most már nem ezért érzem, hogy jobban maga a parácsokat és parácsokat. De, na. Azért legalább jutott a parácsokat, tehát ezt lefesen komolyan, de azért legyen a szemben. Karácsony ügyesült.
Ez így, és még az egy félig személyes kérdés, mert az én félig is lehet, hogy hogyan lehet megbirkózni ezekkel, amiket ő hall. hogyan sikerül ezt, és hogy lehet ezt hordozni, imádságban, illetve elhordozni.
Melyiket mondod konkrétan?
Hát nem, most rengeteg ilyen komoly esetek is vannak nyilván.
Jó, hogy ezeket elhordozni. Ja, értem.
Illetve segítőnek.
Ja, értem. Nézd, megmondom, hogy ez nem lehet. Egyrészt nagyon határozottan vonalat kell húzni a magánélet és a szolgálati szféra között egy határt. És ez a határ nagyon tényleg, hogy nem szabad hazavinni ezeket a történéseket. Én egyszerre végében nem felmeséltem a feleségemnek, és ugye azt mondtad, hogy te, ha nem de most csak nagyon finom volt. Úgyhogy nagyon finom volt. Tehát határt kell húzni. A másik hallatlan fontos, tudja, hallatlan fontos az, hogy otthon legyen békés. Otthon legyen békés. Ez nagyon fontos, hogy nyugodon legyen, ami nem mindig van, de nagyon fontos, hogy a nyugodon. Egyrészt határt húzni, de tudja, ugyanúgy szerintem, hogyha valaki reggeltől estig sebészeti munkát végez, annak nem csak bemosakodnia kell, hanem ki is kell mosakodnia estére, és így kell az lennie. A másik pedig az, hogy lehetőleg otthon akkor ne végezzen a gyerek a hazamét. Nehogy akkor rögtön vinni kelljen a sürgőségére, vagy pedig a talmatlantól. Tehát azért ez jó, hogyha hazam is a tagudtok. De ez azt kell mondom, hogy ehhez kell egy nagyon megértő feleség. Megértő feleségét, hogy ő ezt elfogadja és hordozza. És ennyit tudok mondani. Igen.
Én szeretnék megköszönni az őszintességet. Nagyon azt hiszem, hogy eznek a mai délutánnak az egyik legnagyobb üzenetet volt. Mindent, amit hallottunk, mindkettőjüktől nagyon őszinte volt. És nem viccelődök, mert erre nem nagyon szoktam viccelődni, de refrénszerűen hangzott el, hogy mindaz, amit hallottunk, ez is kegyelem. Köszönjük szépen. És hadd mondjak hozzá egyetlen egy gondolatot, nem prédikálni, meg nem egy másik előadást mondani. Ezt a hetet valahogyan átjárta a kegyelem, a reformátorok gondolkodásából a szóla grácia. Tudnélik, szerdán éppen a szóla grácia gondolatnak a végletességig elgondoltságáról tartott előadást dr. Kodácsi Tamás, ez pedig az eleve elrendelés, amit mi kegyelmi kiválasztásnak nevezünk, és erre pedig reményként hallottuk azt is, hogy ami égető kérdéseinkre az értető válasz azért csak a kegyelmi.
Igen, hát köszönöm. A válasz ő. Én. Az Úr Jézus a válasz, így van. Köszönöm szépen, nagyon szépen
köszönöm. Köszönjük. Három dolgot szeretnék röviden elmondani, hogy ennek a mai napnak lesz majd egy folytatása, úgy beszélgettük itt munka közben, szabad ezt mondanom, hiszen kaptunk különböző csoportfoglalkozásokra lehetőséget és kérdéseket, azokra a mintákra, amelyeket láthattunk, hogy hogyan is neveljük a gyermekeinket szűkebb családban, nagyszülőkkel együtt, vagy éppen egyedül. Azt hiszem, hogy talán ma már erre nem lesz időnk, hogy ezt feldolgozzuk, de ennek lesz folytatása, melyre szeretettel meghívjuk kedves mindannyiunkat majd, és úgy leszünk, hogy értesüljenek is róla. Ezzel párhuzamosan hadd jelezzem, hogy minden hónapban a gyülekezetünkben általában tanévet jelent mindez. Van egy gyermek délutánunk, amikor legtöbbször itt a lenti nagyteremben fúrunk, faragunk, ragasztunk, barkácsolunk, közben pedig a szülőknek, Melinda és Ágnes vezetésével van egy beszélgetős fórum. Ezen a beszélgetős fórumon sokszor volt vendég Szarka Miklós testvérünk. Tudni régen, hangjában egy gazdag réti előadás sorozat az interneten jelent meg, és ennek a feldolgozása belül is velünk volt. nem így folytatódik, hanem csak ajánlom mindenkinek a gyermek délutánt és aztán a párhuzamos beszélgetést. Akkor jön a harmadik. A harmadik pedig, hogy most egy kis szeretetvendégségre hívunk mindenkit. Előadónak pedig és kedves feleségének köszönjük a szolgálatot, és kérem, hogy fogadják el gyülekezetünk fejét is. Nagyon szépen, köszönjük szépen. Isten áldja meg, és köszönjük szépen. Szolgatás az apu. Köszönöm. És múlt évben volt egy evangelizáció nálunk, ott a Péter Béla testvérünk hirdette, és a igés is
megjelent.
Megjelent. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.